Bhagavati Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavati Vasudevaya. Nos, tehát folytatjuk ezt a témát a héten utoljára, már legalábbis ebben a megközelítésben. És ha egy mottót szeretnénk választani a téma kapcsán, amivel idáig foglalkoztunk, az így hangzik: ha az ember föl akarja szabadítani magát a saját önvalója, tehát átman által, akkor sohasem szabad visszaesnie az alacsonyabbba. Az alacsonyabb én, tehát a testelme, olykor barátja, máskor ellensége a felsőbb rendű énnek. Tehát összefoglalásképpen, hogy megalapozottabban haladjunk előre, mire a témában idáig elérkezünk, azt kell rögzíteni ténylegesen vagy tényszerűen, hogy két személyiségünk van, egy e világ felé ford. Nem őrültek vagyunk, hanem ténylegesen emlékezzetek vissza, hogy ahhoz, hogy az eredeti önvaló kapcsolatba tudjon lépni az anyaggal, el kellett fogadni egy elmét és abban egy új személyiséget. Ugye úgy hívtuk, hogy ego. Hát innentől mondhatjuk, hogy tudományosan értjük, hogy van egy világi személyiségünk, ezt hívja innentől a filozófiánk úgy, hogy alacsonyabb rendű énünk, hiszen az anyaggal foglalkozik, vagy az anyag foglalkoztatja, és van egy felsőbb rendű, vagy eredeti énünk. Meg kell tárgyalnunk röviden egy témát, mielőtt még önmagunk vagy mások bírálatába esünk, hogy érdekes dolog, hogy eleinte, tehát a születések sorozatán vagy láncolatán belül, amikor először vagyunk az anyagi világban, valójában nem bűn vagy hiba, hogy az anyaggal foglalkozunk, hanem ezzel a szándékkal jöttünk ide. Ez követhető így? Tehát teljesen fölösleges moralizálni azon, hogy nem mindenki visszafelé tart a nagy bűnbeesés után. Ma már beszélnünk kell arról, hogy igazából egy sokkal magasabb rendű lény álmát valósítjuk meg, aki élvezni szeretné a létét, és mi egyéni lelkek ennek csupán az ügynökei vagyunk. Az ő gyönyörűsége vagy boldogsága az két egyenlő részből áll. Az egyik az idefelé vezető út, tehát amikor megismerjük és élvezzük az anyagi világot, de valójában ő szemléli és élvezi mindazt, ami velünk történik. Ez érthető, így rajtunk keresztül fedezi fel saját magát. Ezt hívják lilának vagy kefterésnek szanszkrit nyelven. Az Úr meg akarja ismerni önmagát, és ehhez milliárdnyi formát ölt, és ehhez a női oldala, saját női aspektus a hatalmas teret és időt biztosít. Tehát értelemszerűen hihetetlen számban születünk éppen azért, hogy élvezzük, vagyis megismerjük ezt az anyagi világot. Idő múlva azonban, ha valaki emlékszik az Ószövetségi Szentírásra, van benne egy ilyen mondat, hogy ne legyen az én lelkem örökké az emberben, legyen életének hossza 120 év. Hát nem élünk általában 120 évet, tehát mindenki 100-nak, azzal már kiegyeznénk. De röviden más nagy vallások is emlékeznek arra, nagyon helyesen, vagy föl tudják idézni, hogy nem az a szándék, hogy a legfelsőbb parányi része végleg elveszen az anyagban, hanem az a szándék, hogy gyönyör és ismeretszerzés útján ismerje meg az anyagi dimenziót, majd térjen vissza. Ő mind a két kalandot élvezi. Ha vallásosan kell erről beszélni, kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy az ember elbukott, ugye, mert hogy az anyag felé fordult. De ha kicsit mélyebben elgondolkodunk azon, hogy az isteni vagy szellemi eredetű lélek valójában sohasem bukhat el, akkor egy magasabb rendű értelmét is kerestünk el a létezésnek, és elfogadhatjuk a nyilvánvalót. A legfelsőbb útnak indító élvezi saját létét és természetét rajtunk keresztül. Ezért van az, hogy magát a anyagi teremtést úgy is hívjuk helyesebben, hogy természet. Hiszen a prakriti azt is jelenti, hogy természet. Az abszolút nem csak férfi vagy nő elkülönülten, hanem mind a kettő. Amikor tulajdonságok nélküli, tehát úgy hívjuk, hogy nirguna, tehát nincsen minősége vagy tulajdonsága, nem nyilvánítja meg a pozitív és negatív pólusát, ehhez nem is tudunk hozzászólni, ha tényleg nem füllentek, hanem valóban hozzákezdünk ehhez a részhez, akkor próbálunk majd beszélni arról, hogy miért olyan szörnyű nehéz a tulajdonságokkal nem rendelkező forrás kutatása. Ezt nem ma tárgyaljuk annyira komoly. Amit meg tudunk érteni, az a tulajdonságokkal rendelkező legfelsőbb, de ezt is csak akkor, hogyha két pólusra vált, vagyis egyszerre van jelen a szellem és az anyag. Hogy tanuljuk meg tisztelni a női energiát, pár például azért keleten tudjuk, hogy nagyon sok bajuk van a nőknek. Elég csak egy híradót megnézni Afrikára, azt hiszem Nigériában 5. számra meg elrabolják a lányok. Tehát látszik, hogy ez még mindig probléma. Tehát a patriarchális kor maradéka, hogy azt akceptálják, hogy a férfi szellem működik a teremtésben, de az csapda helyzetnek tekintik, hogy a női energia, mint vágyébresztő, ugye, mint az érzékelégítés tárgyait és neveit felvonultató erő, az megvetendő vagy bűnös. Tehát félig van kommunikálva a valóság, igazából a női energia ugyanúgy Isten, ugyanúgy az abszolút, csak ő az, aki teret ad. Például a suméroknál, ugye Akkád néven maradt fent, ők úgy hívták, hogy Isztár vagy Istár, ha valaki ismeri, de valójában őstért jelent, az az istennői energia, ami lehetővé tette a tudat számára, hogy benne a nevek és a formák megjelenjenek. Hát ugyanígy az anyagi világban, ha nem lenne édesanyám, nem lenne testünk. Tehát hiába szeretnénk részt venni az anyagi élet, vagy bármilyen dimenzió megtapasztalásában, ha nem részesülnénk a születés kegyelmébe és nem átkában, akkor minden tapasztalás elmaradna. Tehát, hogy a valósághoz közelítsünk, például nézzétek meg, nincs olyan ábrázolás általában Indiából, ahol az istenséget magányosan ábrázolnák. Minden avatott hindumester, vagy szobrász, vagy festő pontosan tudja, hogy a saktiát le kell festenie, vagy ki kell faragnia mellé, mert együtt értelmezhetők, mert ha a női oldal nem ad teret, akkor a tudat nem tud miben kibontakozni. Ez követhető így. Éppen ezért szakítanunk kell azzal a nézőponttal, hogy minden, ami természet, az fájdalmas csalás, illúzió, és szándékosan megtévesz bennünket. Tudnék ebben mi a csapda? Akkor is elbukunk, ha gyűlöljük a máját. Nem tudom, hogy ez érthető. Ha valaki vonzódik, most férfi szemmel nézve a női szépséghez, arra könnyedén kimondjuk, hogy na hát annak vége. Egyébként nem biztos, mert attól függ, hogy milyen jellemű, akihez vonzódik. Ez egy másik előadás témája, lássátok a DVD mellékletet, hogy a párkapcsolatok jogáját, arról most nem beszélünk. De kevesen gondolják, hogy sokkal nagyobb hiba gyűlölni a férfi szemmel a máját, vagy a női energiát, mert az ugyanolyan ragaszkodás, csak negatív. Még rosszabb, igazából azért gyűlöli, mert valójában vonzódik hozzá. Tehát még hazudik is. Helyesebb megérteni, hogy a legfelsőbb szeretné élvezni önnön létét. Igen ám, de ő nirguna vagy tulajdonságok nélküli állapotában nincs pólusokra kibomolva, elnézést a rossz kifejezésért, hanem teljesen semleges, tisztán szellem. Úgy hívják, hogy Brahman emiatt. Amikor beindítja a teremtést, annak az első pillanata, hogy önnön energiája két felé válik, ugye? Az egyik lesz az örökké tudatos szellem, mert a lélek, mert az maga a tudatosság, és hogy mindenki értse, ezt nevezik férfi energiának. Nem ebben az értelemben férfi energia, de mindenki így bírja megérteni. Vagyis kapta azt a nevet, hogy purusa, ami tényleg azt jelenti, hogy férfi vagy úr. A másik energia, aki befogadója, teret adója ennek a keftelésnek, kapja a természet nevet, ami azt jelenti, hogy prakriti. Tehát innentől kezdve a tudatnak a vágya, a léleknek a vágya kap teret és lehetőséget az élvezetre az anyagi téren és időn belül, vagyis ha nem volna női energia, egyszerűen nem létezne a boldogság, mint tapasztalat. Még magasabb szintre, ha lépünk, bebizonyíthatjuk, hogy egyetlen oka van mind a transzcendens, mind az evilági létezésnek, az pedig a gyönyör. Ez egyben tragikus is, mert minden olyan útkereső, aki úgy dönt, hogy kizárja az életéből a gyönyört, és vegytisztán szeretne megvilágosodni, az több, mint valószínű, hogy elveszett, mivel hogy a létlényegünk, hogy boldogok akarunk lenni, ez követhető így. Tehát érettebb korszakunkban rájövünk, hogy olyan utat kéne találni, amiben fennmarad a harmónia és a boldogság, különben kiszáradunk. Tehát el fogunk veszni. A nők is, férfiak is. Tehát egy nagyon, hát akkor mit lehet tenni? És nagyon érdekes ez a bensi út, amiről ez a vers szólt, hogy valamit tennünk kell a négy küllő közül az egyikkel, és ezzel még nem foglalkoztunk külön, amit úgy hívunk, hogy ahamkára. Ja, sokféle fordítása van, ugye általában azt mondják, hogy én képző, de egy másik fordítása az úgy hangzik, hogy aki azt gondolja, hogy tulajdonos. Ugye, mert aham mama, ha tovább bolygatjuk ezt a szanszkrit szót, az azt jelenti, hogy én és enyém. Tehát az illúziónak a lényege, hogy nem egyszerűen csak élvezni akarjuk az anyagi világot, de birtokolni is az élvezett tárgyát. Ez követhető így. Ez alapvetően férfi mentalitás, ezért az egót férfiasnak tartják, hiszen voltaképpen akármiről beszélünk, pénzről, nőről vagy hatalomról, ahhoz, hogy egy férfi élvezni tudja, meg kell szereznie magának. Tehát ténylegesen az egónak az a lényege, hogy ráront az anyagra, és szó szerint birtokába akarja venni azért, hogy élvezhesse. Mit csinál az illúzió? Állandóan elhúzza a mézes madzagot, és soha nem éri utol a tökéletes boldogságot birtoklás által az ember, mert ha más nem, akkor kihal az anyagi körülmények közül. Tehát valami mindig történik vele, és voltaképpen filozófussá kell válni ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy játszik velünk a női energia, mint macska az egérrel, és ezért nevezték el májának, vagy illúziónak, hogy mindig azt hiszi az ego a férfi oldal, hogy megragadható, hogy megfogható, de igazából az a természete, hogy sokkal hatalmasabb, mint a parányi ember. A léleknél nem. De az egónál, nem tudom, hogy érthető a különbség. Ha tisztán lélekként viselkednénk, férfiként vagy nőként, nem csapna be az illúzió. Hatalmasabb, bármilyen furcsa, önmagában az isteni lélek átlátna az egészen. De mivel elfogadtuk az elmét, ugye ezt a négy küllő szerkezetet, és már ebben gondolkozunk, ebből a nézőpontból a teremtés tényleg annyival hatalmasabb nálunk, mint amikor felnézünk, ha nincs ennyi felhő, a nyári égre, és látjuk, hogy még a föld is icipici, nemhogy rajta én. Tehát félelmetes fölényben van a nevek és formák világa az atomnyi emberrel kapcsolatban. Mit lehetne itt tenni? És ez a vers arra utal, hogy meg kell szelídíteni az egónkat, és el kell vezetnünk odáig, hogy döbbent pillantást vethessen a saját gazdájára, a lélekre. Érthető ez valamennyire? Ma arról fogunk beszélni a következőkben, hogy hogyan történik lépésről lépésre, hogy az ego pillantást vessen a felettes énre, a lélekre. Tudnék, ahogy ez megtörténik, olyan heves extázis rázza meg az embert, vagy a személyiséget, hogy soha többé nem akar anyagi dolgokkal foglalkozni. Ez az a vers, amire utaltunk tegnap este, emlékeztek, hogy az ember megpróbálhat mechanikusan elmenekülni. Emlékszik rá mindenki? Akkor nem mondjuk végig. Szóval, hogy felsőbbrendű ízt kell tapasztalnia. A felsőbbrendű íz, hogy ki a tapasztaló? Ez esetben az illuzórikus testhez kötött én látja meg, hogy van egy tökéletes lény ugyanabban a szerkezetben, amit embernek nevezünk. De ez az utolsó pillantása, amikor még úrnak hiszi magát. Mert elég, ellobban a lélek tüzében. Tehát tulajdonképpen ez az, amit úgy hívunk, hogy visszatérünk a kezdetekhez. A lélek hozta létre a vágya ezt az elmét, hogy kommunikálni tudjon a névvel és a formával, egyszerűbben az anyaggal. És most már nincs rá szüksége, a hazatérés útján jár. Voltaképpen vissza kell vezetnie a hamis egót, és föl kell áldoznia az önvaló tüzében. Ez ugyanakkor nem fájdalom, az út az fájdalommal jár. Ugye egy gyümölcsfa sem örül, vagy a szőlő, amikor nekiesünk, azt elkezdjük szabdalni a nem odavaló ágakat. Ha megkérdeznénk az almás kertet, vagy a gyümölcsös kertet, hogy te most mit szólsz ahhoz, hogy jó, nem értek ehhez ennyire, de nekem is volt néhány almafám, mert hogy most megritkítom az ágaidat, akkor lenne véleménye. Hát az ego mindent el fog követni, hogy ezt az olló csattogtatást megússza, ezt hívjuk megtisztulásnak. Ezerféle ötlete lesz, hogy te miért hagyd békén. Félelmetes csata bontakozik ki, és ezért nevezték el a Bhagavad Gita első fejezetét, emlékeztek, hogy Dharmak sétré, Kuruk sétré. Hogy az erények síkja, és az evilági ego síkja, a háború az bennünk tör ki. Nem a másik ember, nem a politika, nem a gazdasági helyzet. Egy napon rádöbbenünk arra, hogy akivel meg kell küzdeni, az pont az a hordozónk vagy foglalatunk, akinek idáig hittük magunkat. Elképesztő dolog szembefordulni saját magunkkal. Még egy rokonnal is össze lehet veszni, vagy egy baráttal, vagy barátnővel, nem, de az, hogy az ember saját magának üzen hadat, hát az valami hihetetlen állapot. Úgyhogy pedig szó szerint erről van szó, hogy az ego ellenérdekelt a lélek felemelkedésében, mert akkor neki nincs értelme léteznie. Tehát ezt mindenképpen el kellett, hogy mondjuk, hogy tovább haladjunk. Nos, a léleknek a szakmai neve az, hogy antarjámin, ami azt jelenti, hogy belül lakozó vagy belső irányító. Voltak éppen ebben a, ő a tengely, ha emlékeztek a képre. Ebben a pillanatban is ő az Úr bennünk, de egyenlőre a szemlélő állapotban van. Furcsa módon pont az egónkkal, a legfőbb csapdánkkal fedezzük fel ezt a tengelyt. Erről azért kell beszélni, mert egy vallás nem így közelítene hozzá. Azt mondaná, hogy az ego eredendően bűnös, fúj, szörnyű, rettenetes, üssük, vágjuk. Teljesen más tapasztalatomban. Visszaüt. Nagyon meredek dolog újat húzni vele. Kétféle próbálkozást szoktak tenni. Az egyik, hogy a vallásosság hevében úgy élnek, mintha nem is létezne. Tehát figyelmen kívül hagyják az ego vágyait, az élet teljes összeomlásával jár majd, mert eltelnek a fiatal évek, az ember hátadul és rádöbben arra, hogy a lelkét nem ért el, csak egy mesében van, amiben képzelődik, viszont az egész felnőtt életét elveszítette. Tehát nem csinált vele semmit. Tehát ez az egyik módszer. A másik pedig a durva hadüzenet, ahol szó szerint különböző vezeklésekkel, meg ilyen kitalált mesterséges dolgokkal gyepáljuk annak érdekében, hogy kimerüljön, kevesen tudják, hogy minél jobban piszkáljuk, annál erősebb lesz. Mint a Bruce Willis filmben, a ötödik elemben, hogy kilőtték a rakétákat, nem tudom, ki látta azt a kis hülyeséget, de nagyon tanulságos, hogy nem, rálőtték a rakétákat a szörnybolygóra, nem tudom már mi volt, de érdekes csattanó, hogy minél több harag vagy gyűlölet áradt a támadó ellenséges bolygóra, az annál hatalmasabbá vált, és pont így működik az ego. Minél durvább vagy vele és könyörtelenebb, annál áldázabb ellenséged lesz. Tehát igazából itt is csak a bölcsesség segít. Úgy, ahogy az ember a gyerekét nem pofozza fel, mert nem mondja a születés után 10 perccel, hogy busz megálló, vagy valami hasonló, és tényleg itt is a kismamák fogják a kezüket, és rengeteg is totyogós, vagy még kisebb van, és mindenki szurkol, hogy fú, megfordult, fölemelte a fejét, járni tud. Hasonlóan meg kell értenünk, hogy az egónkat megnevelni tudjuk. Kiiktatni nem. Hát ebben létezünk pillanatnyilag. Az embernek a létlényege, hogy van egy egója. Tehát furcsa módon az egót nem gyöngíteni kell, hanem szakralizálni. Azt mondja Szvámi Ráma, addig fényesíted az aranykilincset, míg elkopik. Hát megmondod neki, hogy te most tulajdonképpen fényesítve vagy, veled jó dolog történik, és ő nem veszi észre, hogy azáltal, hogy állandóan suvickoljuk, eltűnik, el fog kopni. De hát, hogy hogyan, azt mindjárt megbeszéljük a részleteit. Nos, a Brahmannal kapcsolatban azok kedvére elmondom a részleteit, akik mélyebb vagy alaposabb tudásra szeretnének szerteni. Nagyon figyelmesen kell olvasni a régi írásokat, ha egyedül olvasunk, mert kétféle brahman van. Van az egyik, ami nem megnyilvánult, úgy hívjuk, hogy avyakta szanszkrit nyelven. Erről semmilyen tapasztalatunk nincs, az ősi írások mesterei révén mégis vannak versek, amik foglalkoznak vele. Érdekes módon az a szó, hogy brahman, az alig lehet kiejteni, az a brim szanszkrit szóból származik, ami azt jelenti, hogy kiterjedni, kiáradni. Tehát a brahman az, ami folyamatosan terjed és kiárad, ami a megnyilvánult brahman, maga az anyagi teremtés. Nem értek ehhez, nem is akarok más tollával ékeskedni, de szokták mondani, hogy táguló világegyetem, amennyiben ez igaz. Tehát ténylegesen az a fő természete az evilági brahmannak, hogy folyamatosan tágul, árad kifelé, és hihetetlen tömegben hoz létre neveket és formákat. Ezeket azonban tapasztalhatjuk. Nos, mégis ennek az egész brahmannak vagy kiáradásnak van egy magja, azért vetítjük ezt a képet, most más megvilágításban, nem úgy tárgyaljuk, mint aki a mi szívünkben van jelen, hanem akiből mi magunk is jövünk. Most éppen a világűrben ábrázoljuk ezen a festményen, de bizonyára láttátok Visnut vagy Nárájánt olyan pozícióban, hogy egy kígyó ágyon nyugszik. Ugye a lábainál az istennő, és körülötte egy háborgó tenger, és a hatalmas kobra, ugye a feje fölé terjeszti ki a csukjáit. Tehát nevén nevezve, és jóga nidrában van, tehát félig lehunyt szemmel az orrhegyére meredve, Nárayan vagy a Szentlélek, a Paramátma mindannyiunk forrása, a saját vágyait vetíti ki, és az ő ereje nem a kundalini sakti, hanem az anantasésa. Kígyónak kígyó, mert tudjátok, a kundalini sakti azt jelenti, hogy kígyó erő. Mi is megkapjuk a hatalmas életerőt hozzánk, tehát nekünk elegendő a megvilágosodáshoz. De a legfelső lélek energiáját úgy hívják, hogy anantasésa. Végtelenség kígyó. Olyan űrületes energiával rendelkezik, hogy nem tudjuk leírni. És ez tartja mozgásban, ez az életerő tartja mozgásban az egész anyagi teremtést. Az ő vágya, mint gondolat, és az ő életereje, amit nem tudnak másként ábrázolni, csak kígyó energia. Egyébként, ha valaki látott fáraó portrékat, vagy egyiptomi istennő ábrázolásokat, pontosan láthatja a harmadik szemből kilépő kígyót. Tehát ugyanúgy tudták az egyiptusok a kundalini sakti felemelésének titkát, vagy a harmadik szemen való kitekintését, mint a hinduk. Tehát ez egy ősi tapasztalat volt, és kevesen tudják, hogy ez a csikozott kendő, ahonnan a magyar kende szó származik, vagy kend, ténylegesen, ez igazából a tekeredő kígyónak egy egyiptomi stilizált ábrázolása, ahogy változnak ezekkel. Tehát úgy, ahogy Visnunál a test alatt tekeredik a kígyó, úgy ez a fejék a fáraónál a kígyó testét szimbolizálja, hátul itt már lecsüngve a kobra farka, és itt kitekintve. Ugye azt akarta mondani, hogy a főúr vagy a fáraó a megvilágosodott Isten király, mi azt mondanánk, hogy a szakrális fejedelem, aki rendelkezik az isteni energiával, és más szemmel látja a valóságot. Tehát félelmetes tudás volt jelen abban a kultúrában is, csak ugye most sivatag meg néhány meghökkentő épület. Ennyit látunk belőle. De visszatérve a témánkhoz, tehát ha azt mondjuk, hogy végtelen energiája van, akkor megközelíthetjük úgyis, hogy a végtelen játéka a teremtés. Nincs benne gyűlölet, nincs benne szándékos csapdahelyzet, egyszerűen azért, mert az Isten vagy az isteni nem lehet gonosz. Tehát semmilyen rossz szándéka nincs. Amiért megjelenik a sötét, az egyszerűen azért van, mert nem szab határt a vágyainknak. Azt csinálunk, amit akarunk gyakorlatilag. Bármilyen furcsa, ha én gonosz akarok lenni, vagy bárki, teret ad. Van egy ijesztő vers a Bhagavad Gita-ban, így hangzik, a legfelsőbb lélek nem vállalja magára senki jámbor vagy bűnös tettét, vigyáznunk kell, mert minden embert aszerint foglalkoztat, ami a vágya. Ha akar, pokolba kerülhet, ha akar, elérheti a mennyeket. Hihetetlenül semleges. Tehát semmilyen ítélkezés nincs, mert tisztán érzékeli, hogy mi a legerősebb vágyunk, és ki fogja elégíteni. Vagyis mehetünk fölfelé, mehetünk lefelé, stagnálhatunk. Igazából mi döntünk, ő ehhez a vágyhoz az energiát szolgáltatja. Ennyit a vallásról. Nagyon, nagyon izgalmas dolog. Nos, tehát a... Jó. Jöhet a következő kép. Most megint visszatérünk saját magunkhoz. Részletezzük a következő. Remélem, hogy együtt vagyunk a témában, mert nagyon szépen lehet haladni saját magunkban, ha ezt értjük. Odáig eljutottunk délelőtt, hogy kapcsolódni kell az elméhez, a manaszhoz ahhoz, hogy az anyagi világgal fölvegyük a kapcsolatot. Most azt kezdjük el tárgyalni, hogy amikor ez megvalósul, milyen tudati vagy mentális rétegekbe burkol bennünket, mint lelket. Ezeket a dimenziókat, amelyek körülveszik az isteni vagy transzcendens származású lelket, hívjuk úgy, hogy kósa vagy burkolat. Ha alulról fölfelé haladunk, mert hátul nem biztos, hogy mindenki láthatja, alul találjuk azt, ami a legvaskosabb, legdurvább illúzió. Ezt hívják úgy, hogy annamaja kósa. Amikor egy pici baba van ebben a kósában, az helyén való. Amikor már egy felnőtt ember, az már kínos. Pedig nagyon sokan abban vannak. Anna az a magyar szóból érthető anyát jelent. Anna vagy ételt, ugye. A Annapurnának is hívják Shiva feleségét, tökéletes anyának, ott fordított a sorrend. Azt jelenti, hogy annyit tudunk a világról, hogy a világ étel. És minden ember, fia vagy lánya, aki meglátja a világegyetemet, az azt látja, hogy a világegyetem egy gömbölyű étlap. Ugye az édesanyán keble, akárhogy is nézzük, minél parányibb egy baba, minél frissebb szülöttje ennek a világnak, annál jellemzőbb módon észlelhetjük, hogy annyit tud a világból, hogyha nem alszunk, akkor eszünk. Meg alul van valami kellemetlen, amit nem értünk, de azt apu eltávolítja, ha be van fogva. Úgyhogy valami ilyesmi az együttműködésnek a lényege. Tehát amikor valaki annyit tud a világról, hogy étel, ez az első burkolat, azt hívják annamaja kósának. Egyébként nagyon érdekes, hogy a felnőtt emberek döntő többsége nagyon-nagyon mélyen rögzül ebbe. És az ételnek hihetetlen fontossága van. Tehát nagyon sok például férfi, ha kimerül a munkába és éhes, akkor úgy jön haza, mint a magyar népmesékben a hétfejű sárkány, aki hazahajítja a buzogányát. Tehát a gyomorkorgást már a körútról hallani lehet, és jó teszi az asszony, ha megterít, és nem beszél sokat a vérkezés pillanatában, ugyanis az éhség az a düvel és a gyűlettel van kapcsolatban. Azért nem is olyan egyszerű legyőzni, mert minden krotha, tehát minden düh és gyűlölet mögött voltak éppen az étellel való kapcsolat áll. Ez egy ősi, bennünk állatias ösztön, hogy vagy én eszem meg a másikat, ez tényleg így van, vagy ő fog fölfalni engem. Tehát az nyer, aki hamarabb harap. Mikor az én kislányom még tanulta édesanya nyelvünket, és egy kicsit megreguláztam, nagyon sokat fickánod, akkor azt mondta, hogy anya, apa harapszik. És azért tetszett nekem piszakul, mert filozófiailag elkapta a dolog lényegét, hogy az ember, ha dühös, akkor harap. Tehát igazából agyargunk, sok jó szó van, ami kimondta. Tehát lényegileg vigyázni kell az étel témakörével, mert az éhség önmagába, a gyűlöletbe, a haragba, a türelmetlenségbe hajszol bennünket. Tehát nem véletlen, hogy a jóga nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az ember el tudja tűrni az időnkénti böjtöket, ami amúgy is jó az egészségnek, vagy általában véve mérsékelje a táplálkozás idejét és mennyiségét. Tehát például a kulturált vegetáriánus étrend az alkalmas arra, hogy fegyelmezettel rendbe rakjuk ezt a dolgot is. Szóval ez nagyon sokat segít. A következő kósa, ugye ami fölötte van, a pránamaja kósa, vagy életlevegő, vagy életerő burok, aminek az a lényege, hogy itt jelenik meg például a szerelmi energia. Tehát még hogyha valahogy boldogulunk is az étel meg hasonló problémákkal, nagyjából 14 éves korunk körül kapcsol be ez a burok. A magyar nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy kamasz, ugye a gyerekekre, hogy eléri azt a kort. És a szanszkrit nyelv meg azt mondja a szerelmesre, hogy kámás. És ténylegesen, tehát vágyakozó, ténylegesen mindenki tudja, hogy a második csakra végén, 14. életévünkben biztos, hogy megjelenik a szerelem, vagy azt mondják ma már hamarabb, én nem ismerek ebbe belegondolni, tehát összecsúsznak ezek a kósák mostanában. De döntően az volna a helyes, hogyha nagyjából úgy 14 éves kor körül merülne fel a eredendő szépségében és tisztaságában ez a gondolat. Úgyhogy most ne is csináljunk szociológiai felmérést, hogy mit csinál a nyugat. De döntően tényleg ettől kezdve minden erről szól. Ugye ez a pránamaja kósának a lényege. Majd a felnőtt életünkben bekövetkezik még egy kósa, és az emberek 99%-a nem tud tovább lépni. Ezt hívjuk úgy, hogy manomaja kósa, és erről mondtuk az első előadásunkon, hogy innen kapta az emberiség a nevét, hogy mindenki az elméjében van. Manómaja kósa, szerint elveszni az emóciók, az elmében lévő vágyak, írtózatok tengerében. És ha kapnánk egy ilyen, mint ahogy én is kaptam annak idején a mesteremtől házi feladatot, hogy egyszerűen csak figyeljem az embereket, hogy miről beszélnek, vagy hogy viselkednek, nem a tartalmát, hanem általában megdöbbentő, hogy mintha egy zsilip, mint egy ilyen régi kis malom zsilip nyílna föl, ahogy két ember találkozik, ráönti az elméjét a másik emberre, mert meg kell könnyebbülnie, és egyszerűen kibocsátja azt a borzalmat többnyire, amit a manómaja kósa tartalmaz, mert majd meg őrül a saját érzelmeitől. Nem? Hogy mondják az egyik filmvígjátékban, olyan ideges voltam, mondja a lány, még csokit is ettem. Szóval teljesen stresszes lehetett. Hát nagyon, nagyon izgalmas, hogy emberek beszélgetnek, egyáltalán nem igaz tartalommal van többségében tele a beszélgetés, hanem egyszerűen nyomja azt, ami az elméjében feszül. Ugye a fájdalmai, a vágyai, a stb. A legtöbb ember alig tud az érzelmei felszínére jutni, és egy higgadt pillantást vetni önnön magára, meg a világra. Tehát mindenkit össze-vissza cibál ez a tér. Ezért mondják, hogy ha az emberekkel kezdünk el foglalkozni, akkor bele kell törődni abba, hogy ahonnan startolunk, a legjobb esetben az, hogy el van veszve emocionálisan. Úgyhogy azért siet a segítségünkre a bhakti jóga, ugye a szeretetnek a folyamata, mert pont az emóciókat tisztítja meg, és teszi tisztává és értékessé. Nagyon érdekes fordulat, hogy a szentimentális, vagy például a gyűlölködő érzelmek folytogatnak bennünket, és itt tartanak, míg a tiszta szeretet az pont, hogy üzemanyaga egy magasabb rendű fejlődésnek, tehát döntően a bhakti jóga megjelenése mellett azt szólt sok-sok évszázaddal ezelőtt, hogy látták a mesterek, hogy feltétlenül kezdeni kell valamit a manomaja kósával, ez a hatalmas emocionális. Ma már mondják azt is, hogy emósok, ismerjétek ezt a szatát egyszerűen. Hihetetlen, tehát nagyon-nagyon mélyen elveszve az emóciókban. Tulajdonképpen úgy kéne élnünk, mint Odysseus árbochoz kötözve. Ahogy tudjátok, ismerjétek a régi regét, hogy ő akarta hallani a szirének dalát, ugye oda kötöztette magát, és ezáltal nem ugrott a tengerbe a szirének a maját hallgatva. Tehát nekünk is egyszer el kell szánni magunkat arra, azt mondta a Vijayitari, és csak hadd zakatoljon ez a malom, mi csak megőrüljük rajta a búzánkat. Tehát úgy a következő lépés, meddig a tanúállapotról beszéltünk, tehát most építünk rá egy újabb mesterfogást, én is úgy tanultam, de nagyon megnyugtatóan működik, hogy az a lényege, ne törődj azzal, hogy ő hablatyol. Most nem mondom úgy, ahogy otthon szoktam, de ez az elme, ez egyfolytában dumál. Én néha durvább szót alkalmazok. Egyszerűen figyeld meg, be nem áll a szája, egyébként álmodban sem. De egészen félelmetes, hogy némán, de általában anyanyelvünkön folyamatosan darál. És észre kell venni, hogyha te meg tudod figyelni, hogy ez az elme állandóan dumál magában, tehát mindent minősít és össze-vissza kavarog, és te ezt meg tudod figyelni, akkor nem lehetsz ez a hablaty. Tehát megint egy nagyon komoly dolgot valósítunk meg, és erre mondta az Vijayitari, mikor ideért, hogy csak hadd zakatoljon ez a malom, tehát hadd mondja, amit akar. Mi azért megörüljük rajta a búzánkat, de Swami Rámának jobb ajánlata volt. Tavaly meséltem a bambusznádas történetet. Mindenkinek? De tudjátok, röviden elmegy a királyi pár a szomszéd király udvarába, és hallja, hogy van egy különleges szelence, amiben lakik egy dzsin, ami minden kívánságot teljesít. Most sokkal tömörebben mondom el. És hát elkunyarálják ajándékba, hazaviszik, hiába mondja a másik király, hogy vigyázzatok, mert ez egy olyan dzsin, hogyha egyszer nem tudtok tőle kívánni valamit, akkor fölfal benneteket. Hát nem érdekli őket, dörzsölik a dobozkát, megjelenik a dzsin, és a dzsin is mondja, hogy kívánhatok tőlem bármit, de ha egyszer csönd lesz, megeszlek benneteket. És hát tele vannak vágyakkal, szegény. Gondolják, a dzsin majd csak kifullad, már mindenféle kívánságot előhoznak, és hát csak kezdenek kifogyni a vágyakból. Már mindent megtett a dzsin, és végül mondja a király, hogy hát mégiscsak te vagy az asszony, kívánj már valamit, én erről vannak a guruért, hogy mentsen meg bennünket, mert ebből nagy baj lesz. Hát mondja a lány, vagy a felesége, hogy jó, hát akkor majd ő próbál kívánni. Hozza a mestert, az öreg minisztert, aki fölnevelte, és mondja az öreg, hogy jó, akkor mondd azt a dzsinnek, hogy mostantól az én kívánságaimat teljesítse. Hát mondja a király, hogy dzsini, mostantól a guru kívánságait kell teljesíteni. A dzsin elkezd rögni. Hát 80 éves, megtisztult ember, milyen vágya lehet ennek? Azt mondja a guru, hát igen, nekem már csak egy vágyam van. Tudsz-e a palota kertjébe egy legalább 60 méter magas bambuszfát növeszteni? Hát a dzsin, micsoda, puff, ott van a bambuszfa. Erre mondja az öreg, de nem tudsz fölmászni a fa tetejére. Micsoda, fölmászik. De nem tudsz lemászni, hát ha fölmásztam, le is tudok, lemászik. Erre mondja a guru, na most másszál fölfelé és lefelé, még nem szólok. És hogy van vége a mesének? Szegény dzsin azóta is föl lemászkál a bambusz tetején. Tehát az egy dolog, hogy meg tudjuk figyelni, hogy nem vagyunk azonosak az elménk hablatyolásával, de a következő lépcsőfok le kell foglalni, mert fölfal bennünket. Ez érthető így? Amikor keresztény nyelven azt mondjuk, hogy lelki gyakorlatos élet, vagy bármilyen jógában azt mondjuk, hogy szádana, ami ugyanazt jelenti, ugye szádaka a megvilágosodásra jelölt ember, szádana, aki azt a folyamatot végzi, ami a szádakát megvilágosodottá teszi, hogy hívják a megvilágosodottat? Igen, aki jól mondta valaki, szadu. Tehát szadu, és mi a képessége? A szidi, és akkor levezettük a szavakat, ugye? Szádana, szádaka, szadu és szidi. Tehát az emberfeletti képesség komoly lelki munkából származik. Ez nem más, mint hogy a szegény elménk megy föl és lefele a bambuszfán. Hogyan? Karma jóga, tehát lefoglaljuk az érzékeinket odaadó, hogy mondják ezt, önzetlen tettekkel, bármi áron, igaz, ez az egyik. Gyána jóga, lefoglaljuk őt a filozófia állandó tanulmányozásával, hogy addig se a világban csapongjon, és a misztika útja, hogy elkezdjük használni a mantrákat, a meditációt, hogy ne magában hablatyoljon, hanem adunk neki olyan ősi jelentéstartalmakat, amelyeken, hogyha kering, az mindenkinek jó, mert meg fogunk világosodni. Tehát mit is csinálunk? Az ego kifényesítése az lényegileg azt jelenti, hogy egy olyan módszer alá vesszük, aminek a lényege, hogy nem szabadul többé a transzcendenciától, és mivel ő azt csinálja, amit mondunk neki, ez egyben őt meg is szünteti. Követhető így? Tehát egyszerűen le kell foglalni, nem elfojtjuk, meg nem vallásosan ábrándozunk, meg reménykedünk, hogy drága jó Uram, ments meg engem, hanem ahogy a magyar mondja, segíts magadon, Isten is megsegít, mert ha az ember végzi a folyamatot, a belső erő, ezért mondtuk, hogy antarjamin, de a belső irányító hozzáteszi a magáét. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog, hogyha valaki gyakorol, azért lesz kétszeres, vagy ki tudja hányszoros a fejlődése, mert értékeli a lélek, hogy olyan akaraterünk van, hogy le tudjuk foglalni ezt a rendszert. Tehát ez egy nagyon különleges dolog. Nos, az első jele annak, hogy az ember lelki gyakorlatos életet él, hogy a következő dimenzióba léphet a kóság burkolatán. Ennek több neve van, most akkor használjuk ezt a vigyána maja kósát. Ugye a gyána azt jelenti, hogy tudás, de amikor azt mondjuk, hogy vigyána, azt jelenti, hogy bölcsesség. Tehát filozófiai ismeret és élettapasztalat. Az a vigyána maja kósa. Tehát olyan tudásra tesz szert az ember, hogy az értelme uralkodni tud az érzelmei fölött. Ez követhető így. A következmény tartós benső béke. Akár milyen háborgatás, nyereség vagy veszteség éri az embert, mint olyat, mindig azt fogja tapasztalni, hogy békés marad. Ha valaki olvasta a Bhagavad Gita-t, többségetek olvasta, talán emlékeztek azokra a versekre, a legyél kiegyensúlyozott nyereségben, veszteségben, dicséretben, megvetésben, gyűlöletben, szeretetben, rengeteg dolog föl van sorolva több versben és több fejezetben is. Pont erről van szó, hogy az értelem kiegyensúlyozottságán, a vigyána maja kósán múlik, hogy nem csúszunk vissza mindig az érzelmekbe. Még annyira erős vagy tiszta jellemű ember is megtapasztalhatja, hogyha visszaesik az emóciókba, és jön egy hangulat, elsodorja, amit addig felépített, mint az erdélyi magyar balladában, vagy a Magos Déva várának, a kőműves kelememben, hogy amit épített, hogy van, az leomlott testérig. Tehát pont így járunk, hogyha visszaesünk az emóciókba, akkor minden, amit felépítettünk, elveszik. Hogy esünk vissza az emóciókba? Erős szexuális vágy, mindenki ismeri, visz mindent. Tehát például nem jógázó amerikai tudósoknak is van ilyen könyve, ez a címe, nagyon tetszett nekem, hogy miért követnek el okos emberek égbe kiáltó ostobaságokat? Azt hiszem a Bagolyvár kiadó adta ki, ha valaki olvasta. Már a cím, és érdekelt, elolvastam. És hihetet, ki tudják mutatni, lecsúsznak ebbe a szentimentális, emocionális rendszerbe, és hiába okosak meg műveltek, az érzelem mindent visz. Mikor újra föleszmél, hogy Úristen, mit tettem, már romokban van az élete, vagy valami olyan helyzetbe került, amire Seneca azt mondta, hogy az ember 20 éves koráig annyi hibát követel, hogy 100 születés nem elég ahhoz, hogy levezekelje. Nem tudom, mi lehetett Rómában, hogy ilyen rossz véleménnyel volt a dolgokkal, de tudunk egy-egy mást. Hát szegény, ő volt Nérónak a nevelőapja. Elképzelt, hogy volt egy kis problémája az ifjúsággal, ha ismerjük a csodás fickónak a tette itt, nem? Szóval a döntő dolog, hogy amikor a vigyána maja kósában, tehát a bölcsességben megszilárdulunk, az azt jelenti, hogy visszavonhatatlan béke. Tegnap úgy hívtuk, hogy díranúga, ha valaki emlékszik. Visszavonhatatlan derű lesz a sajátja az embernek, és a derű maga után vonja a kundalini saktit, amit úgy tapasztalsz, mint egyfajta rendelkezésre álló életerő. Valamiből meg tudod finanszírozni az életedet. Tudnék, nem tudom, hogy elhiszitek-e, van egy aranyos barátom, akivel az édesvíz kiadót csináltuk, ő is a jóga ösvényén jár, és mikor nagyon sokat nem is dolgoztunk, hanem melóztunk, meg az már gürcölés volt, szóval. És még éjszaka is dolgoztunk, akkor rám nézett, és azt mondta, Ati, én ma este az agresszivitásig elfáradtam, mondom, na akkor én megyek, nehogy engem faljon fel. De ez egy nagyon jó mondat, hogy higgyétek el, a türelemhez energia kell, kevesen gondolnák. tegye próbára magát mindenki, hogy viraszt egy kicsit. És észre fogod venni, hogy a türelemhez energia kell. Minél fáradtabb vagy, annál türelmetlenebb. Ez életveszélyes dolgokat csinál, akkor szólunk be a társunknak, ütünk meg egy gyereket, rugunk meg egy kutyát. Tehát olyat, amit sosem csinálnál. És az ember azt mondja, mi történik itt? Tehát a Vigyána Majakósa azt jelenti, hogy egy olyan energia van jelen, ami hirtelen feszült helyzetekben is lehetővé teszi, mint valami lengés csillapító, hogy te stabil maradsz. Ugye különben a haragosi kiesik a kicsi kocsiból, hogyha nincs lengés csillapító. Tehát meg kell érteni, hogy a bölcsesség az, ami lehetővé teszi, hogy a válságos vagy gyönyörteli helyzetekben te ugyanaz maradj. Ez egy óriási élmény. És hogyha ez kellő hosszúságot vesz, hogyis ér el, mondjuk inkább így, következik be az, amit nem véletlenül úgy hívnak, hogy Ánanda Majakósa. Ugye Ánandáról tudtuk, hogy eddig is, hogy boldogság vagy üdvösség. Az Ánanda Majakósa technikailag azt jelenti, hogy a bölcsesség lehetővé teszi, hogy még tovább áramlik ez az energia, tulajdonképpen nevezzük nevén, tehát kibújik az emberi testből. És szó szerint pillantást vethetünk önmagunkra. Az ego döbbenten, akit idáig fényesítettünk, döbbenten fedezi fel a saját forrását. És ebben a kirobbanó örömben, a megismerés gyönyörűségében tulajdonképpen egy hatalmi vákum keletkezik. Lényegileg megmarad az ember, azt hinnénk, hogy ugyanolyan, mint mi vagyunk, és igaz is, de valami óriási fordulat történik meg azonnal, innentől kezdve a szívben lakozó antarja, mint vagy lélek utasítja az egót, amíg a test meg nem hal, meg az elmét, meg a többit, és nem fordítva. Érthető ez? Tehát nem nevezhetjük többé kósának, az illúzió burkolatának. Használja a testét, használja az érzésvilágát, használja az értelmét, de ő irányítja, ő mondja meg, hogy mire való. Tehát egyszerűen például, amikor Krisztus azt mondta, hogy hatalmamban áll levenni ezt a testet és visszavenni, mindenkinek csikorgott a foga, az szó szerint igaz, azt csinálta a lélek a testtel, amit akart, más hatalmi helyzet. Az óriási különbség van a között, hogy cibálja a lelket fogjaként ez a mentális és testi rendszer, vagy a megvilágosodott lény a saját céljaira használja az elmét és a testet. Hát azért beszélünk emberi testben megnyilvánult ugye, lényekről 2000 éve meg még régebb óta, Buddhákról, Krisnákról, Krisztusokról, Rámákról, Zaratusztrákról, mert olyan lények voltak, akiknek a lelke irányította a tudatukat és a testüket, nem pedig ezek tették fogoljá a lelket. Érthető ez így? Tehát amikor azt mondjuk, hogy megvilágosodni vagy felébredni, azt úgy is felfoghatnánk technikailag, mint elérni az uralomcserét. Félelmetes, hogy maga a Brahman, tehát az anyagi teremtést értem most ez alatt, és, vagy a Mahat, az ilyen szem számára is ugyanaz. Tehát ő is ugyanazon az emberi szervrendszeren tekint ki. Tehát például az, hogy Gurudévánk megvilágosodott volt, attól még főtette a szemüveget, amin el is lehetne gondolkozni, nem? Hogy valaki megvilágosodott, benne van a nevében, azt mégis szemüveget hord. Ez valahogy nem stimmel. De nem így világosodott meg. hanem amíg a test még él, addig egyébként a lélek ez ijesztő, dönthet úgy, hogy ott hagyja azonnal. Tehát néhány tanítása nem vágyó jogi, mint valami roncsomót hagyja ott. Tehát akiben nincs indítatás arra, hogy küszködjön az emberekkel, vagy valami, vagy eleve elege volt az egész anyagi létezésből, az nem sokat foglalkozik vele, tehát hagyja elpusztulni. És ott ugye a sarira az azt jelenti fizikai test, de szó szerinti jelentése, ami elpusztul. Tehát sarira a szanszkrit azt jelenti, ami elpusztul. Tehát őket valaki megvilágosodik, az nem érez szánalmat vagy szentimentális krokodilkönnyeket a fizikai test iránt. De a többség érdekes módon úgy dönt, hogy amíg él még rajta a fizikai test, például egy Buddha, ugye 84 éves koráig tanított, ha nem mondok rossz időpontot, amíg csak egybe tudta tartani, azok arra használják a fizikai testüket, hogy segítségére vannak azoknak, akik ugyanarra vágynak, amit ők is elértek, ha egyáltalán elérték, és nem úgy jöttek, hogy készen kapták, mert persze ilyen is van, de ez már az avatárságnak a filozófiája. Tehát ezért hívják ezt Ánanda Majakósának, vagy tökéletes boldogságnak, hiszen innentől kezdve mi szűnik meg sorban? Hát ha tapasztaljuk azt, hogy örökkévaló lények vagyunk, akkor nem értelmezhető a továbbiakban a félelem. Ebből megérthető, hogy egy Krisztus hogyan vállalhatta, hogy elevenen szétmarcangolják. Tehát nem logikus. Minden normális ember az ilyen, és teljesen tudatában volt, hogy mi vár rá. Azt is tudta, hogy fizikailag mit terveznek vele. Minden normális emberben az életösztön, ugye az Annamaja kósa, meg a Pranamaja kósa már olyan rémületet keltene, hogy árkombokron túl lenne, és azt mondaná, hogy ennyi hálátlan gazember miatt én marcangoltat, hát akinek hat anyja van. Minden ember így viselkedne, ez lenne a normális. Mi ebben néha bele se gondolunk, hogy ez szó szerint halált megvető bátorság volt, hogy ő ezt végig gondolta, nyilván nem a mi síkunkon, de ezt hosszasan lehetne taglalni. Van, aki így mondta, hogy nem fájt neki, meg ilyen abszolút elképesztő dolgok, holott tudjuk, hogy Jézus emberfiaként kezdte, és Krisztusként, az atyafiaként, vagy istenfiaként fejezte be, de hogy a fizikai testében ő mit élt meg, meg az érzelmeiben, azt a sok árulást, és személyiséget nyugodtan mondhatjuk, amit kapott, és még szét is marcangolták, arra azt gondolni, hogy azt ő nem élte végig annak minden másodpercét, az elmondhatatlan tévedés. Még nem telt el annyi idő, hogy megértse a világ, hogy mit tett értünk. Tehát én ugyan nagyon előtérbe helyezem a védikus kultúrát, de ezen a fórumon is nyíltan mondom, hogy személyesebb és emberi példa arra, hogy mi az, hogy szeretet vagy áldozat, az nem született azóta, mint amit ő tett, és amit bemutatott, hogy emberfiából Isten fia. Tehát ez egy annyira fontos dolog, hogy valaki azért megy Indiába, hogy ezt figyelmen kívül hagyja, az nem érti a történelmet. Ez soha nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nincs az a guru, aki elé tudná állni, vagy el tudná homályosítani, ahogy ő bemutatta, hogy az ember honnan hova eljuthat. Ez egészen félelmetes magaslat, ami nincs igazán kidolgozva, pedig elvileg keresztények vagyunk ilyen nézőpontból. Tehát már aki ezt így fogalmazza meg, most nem egyházi értelemben gondoltam, hanem filozófusként. Tehát egy egészen rendkívüli élet volt. Tehát ha folytassuk az előző fölvetést, aki felsőbbrendű önvalója által győzelmet arat az alsóbbrendű fölött, annak az barátja lesz, folytatja ez a fejezet, ám ha nem képes felülkerekedni rajta, akkor egója végül ádáz ellenségévé válik. Tehát amikor, hogy mondjuk ezt kivetítünk a világra, úgy hívjuk, hogy vrittik, ez az elme alapvető természete, és mindig a világ a hibás, ugye, mit tudom, apám, anyám, testvérem, a tanárok, a föld forgási tengelye, tehát minden, tehát annyiféle szuper kifogás van, az mindig bizonyítéka annak, hogyha az ember azért hiszi, hogy szerencsétlen, vagy boldogtalan, mert élő vagy élettelen szereplői az életének ezt okozzák, az a gyermekkor. Tehát ez a beavatottság felé való haladásban ez tarthatatlan. Tehát egyszerűen tényleg vállalnunk kell, hogy olyan az életünk, amilyen a gondolkodásmódunk. És ezért, ha valaki eljut odáig, hogy uralkodik ezen, annak az első lépése, hogy megszünteti a másokra vetített felelősséget, elvállalja a sajátját, megkérdezhetnénk, mi a tünete annak, hogy valakiben ez megvalósul. Befejezi a kritikát. Egyszerűen azt mondja a Bhagavad Gita, emlékeztek talán, hogy aki nem bír el senkit és semmit, hanem minden élőlény kedves barátja, de miért? Mert egy, rájön arra, hogy ő alkotta ezt a személyiséget, mint egót, és ezeket az életkörülményeket. Nem az apu, nem az anyu, nem a tanárok, nem a kommunista párt, meg mindent lehetne mondani, tehát annyi mindent lehet, hanem mitől vagyunk szerencsétlenek. Az, ami az igazi boldogság, Ánandamaja kósa, nincs élő vagy élettelen, aki ettől meg tud minket fosztani. Igazából ez az ember nevű lény öröksége, hogy ide belépjen. Nincs az a hatalom, aki ettől megfoszthat, ha te erre vágysz. Komolyan mondom, még egy börtön sem tudja megtenni. Vagy nagyon szorongatott helyzetben is lehet befelé haladni. De egyszerűen nem tud mit csinálni a külső erő, mert ez egy benső világ. Úgyhogy nem érdemes árvának meg szerencsétlennek gondolni magunkat, mert az megint Annamaja kósa. Én szerencsétlen vagyok, mondják néha. Én azért nem érem el a céljaimat, mert nincs elég életerőm. És akkor én, és így mindenki mondja. De hát szakmailag azt tudjuk, hogy az egy vicc, mert a léleknek mása sincs, csak életereje. Tehát ha kapcsolatba kerülnénk vele, elérnénk a céljainkat. Tehát nyafi helyett jobban jár az ember a idővesztegetés nélkül. Belehúz, és megpróbálja megalkotni azt az embert, ezt nyíltan mondom, amilyen lenni szeretne. Ha fele sikerül is megérte szerintem. Úgy se leszünk soha elégedettek, mert az már nagy baj. Ha valaki befejezetnek hiszi magát, szerintem az rosszabb. De de elérni valami százalékát annak, amit eszményének tekintenénk, hogy milyen emberek szeretnénk lenni, nem? Az már óriási dolog. Vagy alkotó emberként azt mondani, hogy igen, ezt szerettem volna, de ennyi sikerült, akkor is jó visszatekinteni az életre. De azt mondani, hogy hát nekem nincsen se kapacitásom, se képességem, meg nem tol hátulról a család, meg egyebek. Ezek a felmentő technikák könnyű neked, mert skorpiónak születtél. Én nem születtem skorpiónak, ez a kedvencem, mikor mondja. Azért könnyű neki, hallottatok ilyet? Mert ő nyilas, meg kos. Hát egy kos, hát az mindent elér. És akkor én szegény, milyen jelet mondom? Szegény rák, vagy rákot. Tényleg, ugye a rák, a halak, hogy hát ők szegények, hát ők olyan, és közben mindenkinek megvan, mert a kosnál lehet, hogy van energia, de azt meg is kéne zabolázni. Tehát ő tudna arról beszélni, hogy jó, nálam tényleg van életerő. De hát olyan zablát kéne rátenni, meg kenyelt, hogy valami. Még első áldott emléki gurudívám is, aki kosnyilas volt, így fogta a fejét, jött kifelé, és azt mondja, Jatikám, ma megint nem bírok a ló természetemmel. Mondom magamban, hát egy guru azt mondja, hogy nem bírás. És azt mondja, ez mindig feladat, ugye? Hogy mondják, nagy fának nagy az árnyéka. Hát ha több az energiád, akkor pont az lesz a probléma vele, hogy azt beosztani, azt féken tartani. Hogy azt a többiek ne nyers erőnek, vagy durvaságnak fogják fel. Lehet egy kosnak arany szíve, de lágyabb, hogy mondjam, érzékenyebb, cizelláltabb lelkek azt mondja, ki ez a durva, ugye, hogy így van. És sok idő kell ahhoz, hogy az ember rádöbbenjen arra, hogy hát mind a 12 jelnek ki van osztva az erény, tehát amivel előre haladhat, meg bizony a hátrány. Egy vízjel lehet érzékenyebb a lelki dolgokban, de nincs kivételezés ez energiája. Tehát egyszerűen nem tudja elérni a céljait, mert úgy érzi, hogy neki nincs ereje hozzá. Ugye? A másiknak csak ereje van, céljai nincsenek. Szóval mindenkinek megvan. Valaki bikának születik, az férfiként csak a bajuszát pödri egész életében. Tudjátok miért? Vagy hogy a lánynak akkor pedig mindenütt tükör van a 220 négyzetméteren. Tehát el vagyunk kapva. Tehát ez nagyon, nagyon fontos látni, hogy ez mind az ego. Tudjátok, hogy van ez a kis könyvünk, az asztropszichológia, jól emlékszem. És az ego az nem más a védikus asztrológiában, mint az aszcendens. Tehát, hogyha valaki elemezni akarja, hogy mi az, ami sakkban tartja őt az életében, akkor kérem, hogy gondolja végig, hogy mi az aszcendens. És tudjuk, hogy az első ház, tehát az evilági személyiségünk maga az aszcendens. És azt meg kell tanulni objektíven, hogy komoly tudósok mit írnak erről. És aztán hátradőlni, egy kicsit sírni, és neki kezdeni az egésznek. Mert ami ott kiderül, hogy mivel kell megküzdeni, az valami hihetetlen. És akkor elolvasod, hogy a napjegy az maga a lélek. Tehát az indiai felfogásban, védikus felfogásban, ami a napjegyet, tehát amikor korrektül születtél, nem az óraperc, hanem a napjegyed, az a lelked sugárzása, az ad erőt. Az mindig támogatni fog téged. Az aszcendens meg a kalandor. Ugye az élettengelyed pedig a Ráhu Kétú. A leszálló a pokol, az a katasztrófa, a karma, leszálló holdcsomópont, ugye így mondják Európában. És a felszálló holdcsomópont pedig az üdvösség útja, ahol megvilágosodhatsz. És nem is kell több részlet. Ez az életed. Akárki bármit mond, hogy nem, ránéz az ember, és lehet látni az egész életutat. Néha azt hiszik, hogy gondolatolvasók vagyunk. Annyira látszik, hogy honnan nem tud elmozdulni hová, vagy honnan tudott elmozdulni hová. Tehát mindenki meg tudja oldani magát, mindenkinek ki van jelölve a feladat, hogy ebben hogyan lépdelhet. Szóval állandóan azon küzdünk, hogy legyőzzük önmagunkat. Szakmailag ezért az egót úgy is hívjuk, hogy anátman, ami azt jelenti, hogy ami nem az igazi személyiség. Nem én, ha szó szerint fordítjuk. És annyira meg lehet szelídíteni, hogy azt fogod érezni, hogy ülsz ebben az emberi testben, és egy nyugodt, baráti háttérenergiaként szolgál téged. Mint akinek valaha volt már csodás, hűséges kutyája, vagy ha valaki valaha lovagolt, vagy szerette a lovakat, és tudja, hogy már szinte emeli a fejét, meg hegyezi a kis fülét, és alig várja, hogy fölülje hátára, vagy nem. Néha a kutya azt mondják, jobban szereti az embert, mint más emberek, hogy jön eléd, és minden. Ugyanilyen helyzetet lehet elérni, hogy mondja a magyar, hogy na már megint elmentek otthonról. Szóval azt akarom, de nagyon jó hazaérni. hogy ott a saját személyiségedben érzed legjobban magad. Mindenkit szeretsz, békében vagy a világgal, de miért? Mert nincs háború benned, igaz? Ha benned nyugalom van, azt fogod látni, hogy tulajdonképpen a világban is nyugalom van. Pedig be fogja mondani a híradó, hogy bombázták ezt. Nem, egész gyerekkorunkban, hát nem bírom elfejteni. Kambodzsából felszálló amerikai B-52-es vadászgépek több hullámban bombázták. Nem ez volt a gyerekkorunk? Vietnám kapta egy folytában. Ha nem hallgattuk 20 évig, akkor egy percig sem. Minden reggel, minden délben. Ma ugyanez van más ország. Ez soha nem fog megváltozni, ez az anyagi világ. De én felnőhetek odáig, hogy belül nincs bombázás. Ez hihetetlen. Tehát igazából úgy hívják, a vihar szemében állsz. Őrültként pörög az anyagi világa a saját. Egyébként mindig két dolgon. Ugye? Vagy mondjuk hármon. Tehát pénz, szexualitás és hatalom. Ki mit, és ezt a hármat akarja mindenki. Kiszállsz ebből, és azt látod, hogy őrjöngve, pörögve, mikor, milyen sebességgel forog körülötted az anyagi érzékkielégítő világ, de nem sodor magával. Hát ténylegesen, és ehhez kell ezt, hogy kívülbelül megértsük ezeket a dolgokat. Ezért ezt egy kicsit részletezzük, jöhet a következő kép. Bíztatónak szánom, és saját tapasztalatom is, de most az írásokat idézve azt szeretném mondani, hogy az ember nem elátkozott, hanem így mondják az Upanisádok, minden út ennek az útnak van alárendelve, minden emberi tapasztalás a valamikor eljövő megvilágosodás vagy üdvösség érdekében van. Nem igaz, hogy bármi, ami veled történik, az értéktelen. Ez nagyon fontos. Egy tibeti szeretes kicsit durvábban fogalmazott, ő azt mondta, hogy hát a trágya különösebben nem gusztusos vagy olyan vonzó dolog, de amikor komposztáljuk és virulnak a rózsáink a kertünkben, akkor megdöbbentő, hogy tulajdonképpen hulladékkal tápláltuk őket. Ugye így van? És azt a szakmai fogást megtanulni, hogy a látszólag fájdalmas, káros, időrabló, fura dolgokat is az ember összegyűjti, átalakítja, átszublimálja, és felhasználja arra, hogy abból valami gyönyörű kisarjadjon, aki ezt a művészetet megérti. Ezt úgy hívják, hogy bocsánatot kérni, és úgy hívják, hogy megbocsájtani. Mert a trágya az pont abból van, hogy ok nélkül és szörnyű módon bánthatnak bennünket, és ami még gusztustalanabb, hogy ezt tesszük mi is. És erről kell egy pár szót beszélni, hogy a megszabadulásnak a következő egyszerű mozzanata, egyébként Indiában előírás, hogyha belépsz a szerzetes rendbe, akkor le kell borulnod, meg kell bocsájtanod a világnak, és bocsánatot kell kérni a világtól, egyszer és mindenkorra. Nincs többé bírálat. De ehhez nem kell szerzetesnek lenni, ezt lehet állandóan gyakorolni, aminek a lényege, végig kell gondolni ezt. És hidd el, hogy az ember azt mondja, kinek kéne nekem megbocsájtani. Aztán csak te leír egy 40 lapos kockás füzetet. Tehát, hogy komolyan, leülsz otthon, és azt mondod, ha Gurudévám azt mondaná, hogy az a feladat, hogy írjam fel, hogy kinek kéne megbocsájtani, elhiszitek, hogy egy-két oldal betelne, vagy legalább néhány sor, ki milyen szerencsés. Ugye? És fordítva még nehezebb elismerni, kitől kéne bocsánatot kérni. Ugye? Kit bántottunk meg az életben? És meg kell kísérelni. Lehet, hogy visszautasít, ezt most is mondom, föl kéne hívni, vagy elé kéne állni, nagy tragédiák szereplői az életünkben, és azt mondani, akkor ezt így tudtam megoldani, vagy ilyen ember voltam. És oda kell menni, és meg kell mondani, nem tudsz tovább fejlődni különben. És azt kell mondani, kérlek, bocsáss meg. Ha ő nem bocsát meg, az nem a te problémád. De oda kell állni egyenesen, hogy szégyenem vagy sajnálom, attól függ, hogy milyen súlya volt. Ugye? Visszafelé könnyebb. A lényeg az, hogy senki iránti gyűlölet ne szülessen meg benned. Ugye erre mondják a huncut hinduk, hogy egy kézzel nem lehet tapsolni. Ugye? Tehát, hogyha te kivonod magad abból, hogy megharagszol. Ugye? Tehát azt mondják, hogy hülye, az rosszul esik az egónak. Mit teszel? Hát én lélek vagyok. Az meg nem lehet hülye. Most mondták, hogy Szatcsitánanda. Ugye? Tehát egyszerűen nem, hogy mondjuk, akinek nem inge. Egyszerű dolognak tűnik, űrületes mennyiségű energiát köt le, hogy az ember haragszik, vagy haragszanak rá. Ez a karma finom fizikai síkja. Tehát a megbocsátás rendkívül fontos, hogy tovább tudjunk lépni. El kell szaggatni a világhoz kapcsoló olyan kötelékeket, amelyek pont ilyen emóciókon alapulnak. Tehát el kell tudni elengedni a világot, és az egy varázslat, hogy elengeded, hogyan beszélhetünk szeretetről, hogyha még a megbocsátáshoz sem értünk el. Egyébként érdekes dolog, hogy beszélünk alázatról, meg gyakoroljuk az alázatot, de alázat a megbocsátáshoz kell. Ahhoz, hogy az ember alázatos legyen, ahhoz annyira meg kell bántsák, tehát igazságtalanul olyan sérelem kell, hogy érje, hogy akkor tudjuk gyakorolni az alázatot, ha semmi okot nem adtunk rá, szörnyű helyzetbe hoztak bennünket, és ez a krisztusi tanítás. Nem tudom, érthető-e a példa. És nem kapunk ilyen próbatételt, mert ajjaj. De piciben meg fog érkezni, vagy ki tudja mekkorában, hogy igenis be leszünk állítva, mindenki fejlődni szeretne, és nem értjük, hogy honnan jön ez a próba. Lehet, hogy nem is tudjuk, hogy milyen hevesen gyűlölünk valakit, mert nem is gondolkoztunk ezen. Még azt is hihetjük, hogy nem gyűlöljük. Érthető ez? Tehát nem is vagyunk tisztában az érzéseinkkel. Tehát ezt egyszerűen rendbe kell tenni, mert ahhoz, hogy majd a szívünkben, most ez egy hasonlat, tehát a lélek színpadán a szeretet legyen az uralkodó, ki kell szabadulni ezekből a fogság, ezekből a kötelékekből. Tehát el kell oldoznunk a lelki fejlődésünk hajóját az ilyen energiarabló és időrabló. Tudnék, a karma lényege az, hogy te most gyűlölsz, akkor lehetőséget fogsz kapni arra, hogy bosszút állj. És akkor mondják, a szereposztás a következő volt. Férj X, feleség Y, következő születés. A szereposztás a következő volt. Y a férj, értitek? És ezt játsszuk, és ütjük, verjük egymást, mert senki nem eszmél rá arra, hogy hogyan lehetne ebből a játszmázásból kiszabadulni. És amit szerelemnek hiszünk, főleg a fiatalok kedvéért mondjuk, legtöbbször egy régi, majdnem kimondtam, ismerős megpillantása, és a vonzerőt pont nem feltétlenül a szexualitás, vagy egyáltalán nem az vonza be, amit a felszíni érzékeink üzennek, hanem az óriási eladósodás. Azt mondják, a legnagyobb karma a párkapcsolatban van, általában a legfőbb próbatétel abban jelentkezik. Ugye? Hát nem véletlen, hogy mindenki menekülne belőle, meg hasonló, meg tudod, meghallja, hogy van ilyen, hogy jóga, akkor 5 perc múlva szerzetes akar lenni, csak... Szóval félelmetes dolgok ezek. Tehát nem megy magától. Ha az egyetemen szeretetre vágyunk, akkor azt kell szeretni, akivel élünk. Félelmetes kihívás lehet, ha az ember ezt komolyan akarja csinálni. Úgyhogy nem is akarok itt tovább időzni, ehelyett jöjjön a következő kép. Ez egy animáció. Igen. Tehát most egy, tudjátok, úgy haladunk előre, mint a spirálrugó, hogy sokszor ugyanarról van szó, de mindig emelünk a szinten. Tehát megint az elmével foglalkozunk, de szeretném, hogy minden további nélkül megértsük a működését. Tehát voltaképpen, nézzétek meg, azt akarja mutatni az ábra, hogy úgy működik, mint egy televízió. Egy eléggé sunyi televízió, ugyanis a manasznak nincsen hatalma, hogy ellenálljon a külső vagy a belső világ ingereinek. Ez azt jelenti, hogy amire a szemünk, vagy a fülünk, vagy a tapintóérzékünk, vagy az ízlelőérzékünk blablabla bla fordul, és ingerekkel találkozik, az elmében akadálytalanul áramlik ez az egész. Le akarunk feküdni, aludni, és elkezd visszafelé áramolni, ugye a bekebelezett dolgok nagymenny, ezt hívjuk álomnak ugyanebben az elmében, tehát hihetetlen és tehetetlen áramlás zajlik benne. Mivel rengeteg külső hatás éri, ha nem ijedtek meg, voltak éppen egy olyan gyorsaságú, szuper eszköz, hogy a látott képet finom fizikai formává alakítja. Azért kell vigyázni az álmokkal, mert tulajdonképpen, mintha gyurma lenne, a finom fizikai anyagból tényleg teremtünk magunknak egy valóságot. Nagy szerencsénk van, hogy nem jár érte karma, viszont magával ragadja a tudatunkat. Nem? Tehát... Még a jobbik eset, ha megverjük a partjelzőt álmunkba, vagy valami hasonló, az nem olyan veszélyes. De rosszul intette be a lest. De ha az ember így elgondolkodna azon, hogy életében mit álmodott, vagy hasonló, akkor abból lehet tudni, hogy igazából merre jár ez az elme, vagy milyen állapotban van. Tehát félelmetes üzenet némely esetben arról, hogy esetleg el van hanyagolva. Tehát törődni kell vele. Úgyhogy az egyik feladata az elmének, hogy motorikusan hozzákapcsolódik a külvilági ingereknek, a másik, hogy összekapcsolja az ingereket, emlékeztek, az egóval. Tehát én azt hiszem ettől kezdve, hogy rám vonatkozik az az inger, ami szembe jön velem, ugye ez az a hamkára, és arról is beszéltünk, hogy oda teszi a Buddha elé könyörögve, hogy kezdjen vele valamit. Jöjjön is a következő kép. És a Judit csinált egy jó kis ábrázolást ehhez. Látjátok, mit csinálnak az alabárdosok? Tehát az elme, mivel magában tehetetlen ez a manomaja kósa, a begyűjtött ingereket oda helyezi a Buddha elé, a felsőbbrendű megkülönböztető képesség elé, hogy csinálj vele valamit, mert engem ez megőrít. Tehát, hogyha az értelem nem kezeli az érkező információkat, akkor az elménkben maradunk, és lesz egy nagy izé az életünkből. Tehát nagyon-nagyon kell a szilárd Buddha. Tehát voltak éppen tehát azt mondhatjuk, hogy az erős, képzett, fegyelmezett és tudatos Buddha az, aki eldönti, mi az, ami tovább mehet, mi az, ami örökre kint kell, hogy maradjon. Próbáljuk megérteni, hogy ha tovább engedi az ingereket, azért figyelek benneteket, hogy értjük-e, az hova kerül, az bizony behullik a tudattalamba, a csittába. Tehát, hogyha Buddha hibázott, és beengedett egy olyan ügynököt az elmén keresztül, a mélyebb tudati rendszerünkbe, ami szennyezett, ami nem jó nekünk, az azt jelenti, hogy az gyökere tereszt, úgy hívtuk, hogy szamszkára, ha emlékeztek rá. Maguk formájában elkezdi bitorolni a tudattalant, és onnantól kezdve már belül is ráz bennünket egy nem nekünk való érzelem vagy vágy. És nem tudunk szabadulni tőle. Tehát ezért kell, hogy az ember lefoglalja, csiszolja az értelmét filozófiával, meditációval, stb., hogy időben fel tudja ismerni az ártatlan kis manasznak nincs saját ereje, az elme. Az elme nem tud véleményt formálni. Tehát egy férfi lát egy gyönyörű nőt az elméjével, ugye a szem, az voltak éppen az agynak a függeléke. Az elme nem tud mit csinálni a látott képpel, az sodródik ezzel. Ugye ott a Buddhinak kéne jönni, hogy öcsi, te nőzsember vagy, szedd össze magad például, és akkor igenis, és akkor az elme rendbe szedi magát. De a Buddha azt mondja, hogy nem is rossz, mutasd csak, hozd csak közelebb, hogy van, zoomolj rá egy kicsit. Tehát ugye, hogy értsük, a Bhagavad Gita azt mondja, hogy az elme és az értelem a székhelye a kénynek. De ha az értelmet sikerül megtisztítani, akkor az elme már nincs ilyen kiszolgáltatott állapotban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Jöhet a következő kép. Tehát a különbségtétel vagy ítélkezési funkció úgy működik, hogy az értelmünk képes felbecsülni az érkező ingernek a hatását vagy erejét, és emiatt aztán meg tudja hozni a maga döntését. Egy kérdés, remélem nem vagytok nagyon fáradtak. Negyed hét lett közben. Hogy vagy a magunk életében, vagy mások életében biztos volt olyan pillanat, vagy láttunk olyat, hogy az illető teljesen döntésképtelen. Ugye? Tehát mondja magad, hogy a határozatlanok szétszórt értelműek. Vigyázni kell, tehát, hogyha az elménkből hiányzik a végső cél, az mentális határozatlanságot hoz létre, és általában pont azért nem megy az életünk előre, mert habozunk a döntéshozatalban. Nem tudjuk, hogy mi igen, és nem tudjuk, hogy mi nem. Vagy néha felcseréljük, megbánjuk, visszakozunk, stb. Tehát a határozottság, a céltudatosság az a képzett, erős, fegyelmezett értelemnek a jele. És önmagában ettől sokra viszi az ember. Még hogyha nem is beszélünk arról, hogy megvilágosodás. Csak az, hogy elérjük az életünk álmait, az azon fordul meg, hogy valakinek erősebb buddhia, vagy nem. Nem azért okosabb, vagy műveltebb valaki legtöbb esetben a másiknál, mert a másik nem homo sapiens sapiens, hanem nem. Teljesen, ha megnéznénk, azt lehet látni, hogy az az illető lehet, hogy már gyerekkora óta az álmain dolgozik. Ugye Freudnak van egy mondása, hogy a dolgok megvalósulásának az a kezdete, hogy az ember makacsul mindig rájuk gondol. Ezt akár a jógából is vehette volna. Pont erről van szó. Hogy a Buddha annyira erős, hogy nem lehet letéríteni. És azáltal, hogy mindig a transzcendencia felé halad, és tereli az életünket, a manasz nem hánykolódik össze-vissza, hanem beáll mögé, és szót fogad neki. Úgyhogy ezt így fogalmazza meg a Bhagavad Gita, aki teljesen elégedett elért tudásával és önvalója bölcsességével, aki hegyként mozdulatlan, ugye Sívát emlékeztek, szokták úgy ábrázolni, hogy meditációs pozícióban ül, és mögötte a hatalmas Kailásza hegy. A guru azt is jelenti, a Síva után lett ez a név, hogy guru. Addig ezt nem használták, ezt Sívának mondták először, mert a guru eredetileg azt jelenti, hogy súlyos, mozdíthatatlan. És mindig úgy ábrázolták, hogy mögötte van egy hatalmas hegy, mert hogy Síva meditációja rendíthetetlen, és hogy a Síva-szerű tulajdonságokkal bíró mester maga is annyira szilárd, kutasztha, vagyis mozdíthatatlan a transzcendenciában, hogy alkalmas arra, hogyha Lakhu, a tolpihe természetű izgága tanítványon segíteni tudjon. Legyőzte érzékeit, azt megvilágosodott jóginak nevezik. Az ilyen mindent egyenlőnek lát, legyen az földgöröngy, kő vagy arany. Na, az első mondat az úgy tűnik, hogy mintha magától értetődő lenne, de nem az. Ugyanis azt mondja, hogy aki teljesen elégedett elért tudásával és önvalója bölcsességével. Csak hogyha tudtok még figyelni, ugye kétféle önvaló van, és most melyik bölcsességéről van szó? Az egóhoz kötődő identitás élmény bölcsességével, mert azt mondja, hogy én akkor vagyok elégedett, ha gazdag vagyok, bővelkedem a szerelemben, és becsül engem a társadalom, és akkor még finoman fogalmaztam. Tehát az ego ettől boldog. Ha ettől elégedett, akkor van még dolga. Itt nyilvánvaló, hogy a másik önvalóról van szó, az eredetiről, akiről mondtuk is délelőtt, hogy elégedett önmagában. Emlékeztek? Mondtuk, hogy képes bárhol csendben ülni, és magában élvezni az élet áramlását. És ez azért van így, mert a lélek vezérelte elme és érzékek akármire vagy akárkire pillantanak, arról mind tudja, ugye? Nem nézi többé a kötelet kígyónak. Nem foglalkoztatja többé a külső világ, átlát rajta. Tehát érti az egésznek a rendszerét, a működését. Ezért a következő vers nagyon érdekes, a megváltozó emberi viselkedésről beszél a társadalomban, aki a barátokkal, a támogatókkal, a pártatlanokkal, a közvetítőkkel, az irigyekkel, a rokonokkal, az ellenséggel, a szentekkel és a bűnösökkel is ugyanolyan részrehajlás nélkül békés elmével bánik, az a legkiválóbb. Tehát, ha látod a lelket a másik emberben, akkor egyáltalán nem minősíted, hogy ő most micsoda. Férfi vagy nő vagy. Szóval annyi minden. Mi mindig így minősítünk. Hanem egyszerűen és egyetemesen saját magunkkal azonosítjuk őt. Amikor azt mondjuk, hogy úgy szeretjük a másikat, mint önmagunkat, hogy mondta Krisztus, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, az a gyakorlatban azt jelenti, hogy látjuk ugyanazt a lelket jelen lenni a másikban, aki bennünk van. Nem latolgatjuk, hogy ő most tudatos erről, hanem egyszerűen döntően tényként tudjuk ezt a két dolgot. Jó. Akkor következzen a következő kép. Érdekes, ez minden felvételben ezt a mondatot mondom legtöbbször. Már kaptam is egy pólót, hogy akkor kérem a következő képet felirattal. De valahogy mondania kell az embernek, nem csak integethet. Ugye felmerülne az a kérdés, egy kicsit más vizekre elvezve, hogy rendben van, de milyen eszközeink vannak arra, hogy az eddig fölvázolt dolgokban eredményt érjünk el, és rátérünk arra, amit minden reggel gyakorlunk, és ma is már elkezdtük, az egyik legcsodálatosabb és leghatékonyabb eszköz maga a Gayatri mantra. Ugye a Vedanta Sutra a következőt mondja, ugye a Smriti, tehát az emlékezet, a legősibb szentírások szakaszai is erre emlékeztetnek, ami átvitt értelemben azt jelenti, hogy nem vagyunk eszköztelenek, tehát nem a semmit gyakoroljuk, hanem olyan tudati tartalommal és energiával bíró meditációs objektumokat kezdünk el használni, amik lehet, hogy megijedtek néhányan. A Gayatri mantra magasabb rendű, mint az egónk. Hatalmasabb és tisztább, mint aminek most gondoljuk magunkat. Ezért még akkor is tisztít, vagy a Maha mantra, vagy az Om, amit szintén gyakorlom, még akkor is tisztít relatíve, ha az ember figyelmetlenül használja. Mert külön, mint mi vagyunk. Ha egy picit is rá tudunk figyelni, már fejlődünk. Ha megértjük, vagy el tudjuk érni, hogy a világ dolgaihoz vonzódó elme odaadó figyelemmel meditáljon a Gayatri mantrán, akkor az eredmény az, hogy a fény átfut mind a hét csakrán, az ember az összes feladatban megvilágosodik, amit kimért számára az élet, kijárja azt az iskolát, amit úgy hívnak, hogy emberi születés, és itt hagyja ezt a dimenziót. Ezért a Gayatri ősidők óta a megvilágosodás énekét jelenti. Így hangzik, ugye minden reggel mondjuk együtt, most már ti is tudjátok, Ombur Búvaszva, Tatszavitvurva Rinnyam, Bargó Dévasztja Dímahi Dió Jóna Pracsódaját. De magyarul így hangzik, meditáljunk a Teremtő Isteni fényforráson, mely a nap istenségén fényatyán keresztül árad, és aki az univerzumot teremtette és táplálja az ég is földi lényeket. Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a napkorongban megnyilvánuló Gájátri fény világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy az Úr megvilágosító fényében élhessünk. Tehát az üzenet úgy hangzik, hogy az Isten föltette az égre a napot, hogy lássa az ember, a kifelé fordult ember a világban, hogy mindent a fénynek, a melegségnek köszönhet. Nem kell tudósnak lenni ahhoz, hogy tudjuk, hogy a nap az élet a föld számára. Nem volna nap, akkor nem is tudom, miről beszélni. 10 perc alatt megfagynánk, vagy talán még annyi sem. Tehát ehhez hasonlóan a benső univerzumban, az ember benső lényében a nap az nem más, mint a lélek, az önvaló. A Bhagavad Gita azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy a nap képes egymaga beragyogni az univerzumot a sugaraival, hasonlóan a lélek egyedül ragyogja be az embert a tudat sugaraival. Ezért, amikor valaki kellően érett, ezt második felavatásnak vagy beavatásnak is hívják, tehát egy mester látja, hogy a tanítványa elszánt, komoly, és most már, hogy mondják, szilárdabb táplálékra vágyik, eljön az ideje annak, hogy megkapja a Gayatri mantrát, ami voltaképpen brahmanává tesz bennünket. Emlékeztek, délelőtt mondtuk azt, hogy brahman, gyána. Hogy a brahmana szó, az egy szó összetétel, hogy a brahman ismerője, vagy a brahman tudója. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, kellene valami segítség. És az, ami emberből transzcendens tapasztalóvá tesz bennünket, brahmanává, az emberiség atyává, ugye? Vagy anyává, hiszen mindenkiben ugyanaz a lélek van jelen. Ne vitassuk, hogy a nőknek Indiában egyik tanítványiránc engedi, hogy a lányok használják a Gayatri mantrát, másik nem engedi, másik kicsit engedi, nem engedi, stb. De ezzel nem tudunk mit kezdeni, hiszen mindannyiunkban ugyanaz a lélek van jelen. Egyszerűen innen nézve kicsit furcsa, hogy szoktak érvelni vele, hogy túlságosan nyersé és durvává teszi a női viselkedést a Gayatri mantra, hiszen ők is az értelmüket kezdik el használni. Na de hogyha ezt mondjuk, akkor emögött a férfi manipuláció húzódik meg, mintha azt mondanánk, hogy nekünk nem érdekünk, hogy a másik nem felnőjön ugyanarra a gondolkodósíkra. Nem tudom, hogy ki tudtam-e fejezni magam. Tehát ez egy abszurd abból a nézőpontból, hogy a segítség az minden léleknek jár. Ez még nem is olyan rossz helyzet, hogyha azt hiszük, hogy a katolikus egyház a 17. században még azt tanította, hogy a női testben nincsen lélek. Ezt lehet olvasni. Tehát egészen félelmetes, hogy itt milyen. Tehát döntően igenis nyíltan és szeretettel ajánljuk fel a hölgyeknek is, hogy igaz, hogy nem rendelkeznek még a többség jelenlevők közül beavatással. Egyszerűen meg kell ismerni a Gayatri mantrát, mert úgy van összeállítva a ritmusában, tartalmában, hogyha valaki szépen gyakorol, majd holnap elkezdjük használni a mantraláncot is vele, mert igazából például a Judit nyakában is van, a kristály dzsapát szokták a Gayatrihoz használni, vagy a tulaszi dzsapát, ami mindenre jó. Tehát a tulaszi az egyetemesen alkalmas minden magasrendű mantra gyakorlására, általában a kristály dzsapát az kifejezetten a Gayatri mantrára szokták alkalmazni, de nem is annyira az eszközök lényegesek, mint az, hogy ténylegesen az ember megvilágosodik, olyan energiához jut és támogatáshoz, a saját lelkéből adódóan, és aztán az egyetemes lélektől is, hogy ezért mondják, hogy valójában a beavatás azt jelenti, hogy keresztény nyelven, hogy elhívást kapsz arra, hogy ne egyszerűen emberként lézengjünk ebben a világban, hanem vállaljuk a brahmana szerepét. Igen, tehát a férfi és a nő a világ papnőjévé válik. Olyan természetes, tehát belül tapasztalt bölcsesség birtokosa lesz, hogy tudja csillapítani a világ szenvedését. Ez a brahmana dolga. És amikor a szenvedés csillapodik, vagy a vágy csillapodik, a következő pillanatban képes tanítani az embereket. Miért beszélünk erről? Mert a Gita úgy végződik, hogy kijelentem, hogy aki, emlékeztek rá, aki olvasta, hogy aki az elméjével tanulmányozza ezt a szent párbeszédet, az az értelmével imád engem. Aki pedig a többieknek ezt a szent tanítást elmagyarázza, az számomra a legkedvesebb nincs, és nem is lesz nála kedvesebb szolgám. Ami annyit jelent, hogy ha nagyon gondolkodunk azon, hogy mit tehetnénk az emberekért, vagy az emberiségért, hogy adhatnánk pénzt, adhatnánk, annyi mindent felsoroltunk, a végén rá fogunk jönni arra, hogy azt az utat, amit megtaláltunk. Nem? Ugyanazt a boldogságot és reményt, amit nekünk az előző generációk mesterei megnyitottak. Nem kell gondolkodni azon. Ehhez azonban olyan emberré kell válni. Nem tudom, hogy meg tudtátok-e figyelni a szavaim alapján, hogy mi az a két dolog, amire fel akarom hívni a figyelmet. Egy, hogy a Gayatri olyan emberré tesz, ami ennél válni szeretnél. Lehet, hogy egy csomó anartha visszahúzó dolog van a jellemünkben, olyan erejű, szó szerint isteni ez a meditáció, hogy egyszerűen gyakorlod, és tökéletes jellemeket hoz létre. Tehát ki fogja írtani azt, amire nincs szükség. Elhozza azt a lehetőséget, hogy tényleg optimalizálja a tudatunkat. Az eredmény, hogy először csak néhány ember, aztán a kis családunk, stb., de azt fogjuk észrevenni, hogy anélkül, hogy keresnénk a lehetőséget, az emberek rendelkezésére állunk. A legédesebb történet. Nagyon aranyos. Abszolút kezdőkoromban elküldött Gurudévám Dunaszerdahelyre. Nem tudom, ki jár Dunaszerdahelyen. Elküldött Dunaszerdahelyre, és ma is emlékszem, hogy van ott egy nagyon szép színház. Egy ilyen nagy színházterem. És hát elmentünk hárman, és hát ki volt írva, hogy 6 órakor előadást tartunk a védikus kultúráról, összes 23 évünkkel megérkeztünk, el tudjátok képzelni, hogy ilyen bőrönnyi tudás birtokában, tehát nem is értem, hogy honnan volt bátorságunk, de hát annyira mondta, hogy menjünk, próbáljuk meg, hogy ott vannak a magyar testvéreink, és ugye akkor még nem ilyen volt a határ, igenis menjetek el, és az egy magyar város, mondjatok el mindent, amit tudtok. Hát odáig jó is volt, hogy eljutottunk. Hát leülünk ott a terembe, és nézzük, hogy egy lélek nincs. Volt egy ilyen nagy kárpit, ilyen függöny, és afelé volt fordítva egy szék meg asztal. Mondom, de ha odaülök, akkor a függöny van az orrom előtt. Ebben mi a poén? Hát ezek érdekes, hogy várnak bennünket. Elfordítom az asztalt meg a széket így ebbe az irányba. Hát mondom, mindjárt 6 óra, és nincs itt senki. Hát mondom, hát jó, hát egy no-name alak vagyok, hát miért is jönnének el, gondoltam magamban. Hát mondom, néha vannak furcsa kívánságai a mestereknek. Ez csak egy ilyen színházi csengő, képzeljétek el. Ez igaz történet, ma elhúzódik a függöny, én így ülök. És hát aki Dunaszerdahelyi, az tudja, hogy mekkora zsúfolásig. Annyira érdekelte a magyarokat, hogy kiírtuk, hogy védikus kultúra, Bhagavad Gita, stb., hogy nem érdekelte őket, hogy egy abszolút ismeretlen jön a kivelső. Érdekelte az embereket, és kérlek szépen, oldalt fordulva egy ilyen, tudjátok, egy ilyen fénypásztában találtam magam, és arról vártam, hogy jön a közé. Gondoltam, jön 8-10 ember, elbeszélgetünk, eszünk egy kis édességet, ezt azt mindenki hazamegy. Hát minden bátorságomat összeszedve, nem hogy tömegnek nem beszéltem akkoriban, hanem a cicámnak nem. Addig én csak hallgattam a hátsó sorban. Hát mondom, ezt jó kitalálta a guru. Megfordulok, először is nem láttam semmit a lámpától. Kinyitom a szemem, és hát ha te voltál Dunaszerdahelyen a teremben, iszonyat mennyiségű ember. Szerintem oda befér több száz. De minden széken ültek, ugye? Minden széken ültek. Mondom, nem, hogy a filozófia nem jut eszem, hogy a nevem. És hát mindenki lelkesen ott néz, tehát várják, hogy mégiscsak beültünk. Hát én nem is tudom, hogy úsztam meg, valahogy elkezdtem így felfahászkodva magamra találni, és mi a csattanó? Este 6-kor kezdtem, 9-kor még kérdések voltak, utána majdnem elájultam, átvittek a szomszédba egy diákszállásra, ahol a kemény magot maradt, még mindig kérdések voltak, és 2:30-kor az ágyamon feltérdelve utolsó erőmből még válaszoltam, aztán nem tudom, mi történt. Annyira fantasztikus és csodálatos emberekkel találkoztunk, abszolút nem ismerve egymást, hogy a téma olyan hidat vert, hogy azt nem tudja, annyira felem, és mentünk haza, azt mondja mosolyogva a mesterünk, hogy na, mi volt Dunaszerdahelyen? Mondom, hát nehezen kezdődött, de a végét nem hinnéd el. És akkor elmeséltem neki, hogy mi egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy mi történt, és tényleg olyan hangulat volt, és most is fenntartom, mi beszélgettünk is a Tiszaparton, ugye a kávézás közben, hogy lehet, hogy a magyarnak van gondja egymással, meg a szeretetben, meg önmagával, meg a haza, mindenféle történelmi gondja, de nem én vagyok a legtapasztaltabb, meg a legkorosabb sem, de azóta is visszatérő tapasztalatom, hogy hihetetlen érzékenyek vagyunk a spiritualitásra, és igenis, ez a dolog az, ami bármikor össze tud kötni bennünket. Azt hiszük, hogy ez minden népnél így van, de én ilyet még Indiában se tapasztaltam. Épp beszéltük, hogy a zöldségesnél ott van Shiva, a kárpitosnál ott van egy visnuszobor. Tehát ők ebben élnek, nem is értik is. Nézik, hogy a fehér szahib most mit izgul. Hát nekik 10 méterenként egy olyan figura, egy olyan izér, neki teljesen bele, ő nem értik, hogy mit mászkálunk mi ott nagy lelkesen meg. Csengőt veszünk, hangszert veszünk meg. Tehát nekik ez semmi, de. És ezzel szemben fantasztikus és csodálatos élmény, hogy azóta is így van, hogy összegyűlünk, és én is vagyok sokat vendég is. Tehát egyszerűen ennek a népnek van egy rendkívüli érzékenysége a spiritualitásra, és ha ez igaz, akkor a szeretetre is. És itt az ideje annak, hogy egymásban vagy magunkban ne a rosszat nézzük, mert van egy nagy problémánk, hogy nincs önbizalmunk. Egyedül a saját életünkben még csak-csak. De úgy összeadódóan, nem? Hát elég csak egy foci meccset nézni, ugye itt tudom én, nézünk egy közép-amerikai csapatot, és jön a himnusz, hát szétfedik az üsdobokat. Olyan önbizalommal mennek a fanfárok, meg minden, készülnek átharapni a másik torkát, és akkor megszólal a világ leggyönyörűbb himnusza, ami egy zokogás. Tehát még gólt se kaptunk. És ezen is azonnal látszik, hogy valami teljesen másról van szó. De nem versengő faj egyébként. Ez egy másik előadást, meg ez a polgári társadalom következménye, hogy mindenki verseng, és mindenki mindenkivel vetélkedik, mert a profit éhségnek a következménye, hogy a sport is így alakul át, és mindenki mindig csak vetélkedik. Annyira nem a mi évszázadainkat éljük, hogy a magyar ebben nem találja föl magát. De próbáljuk meg, hogy mi van akkor, ha az állandóság kultúrájában találkozunk, testvérként, és a csoda megtörténik. Szóval hihetetlen élmény, azóta is visszajárok elmémben Dunaszerdahelyre, meg nem is olyan régen, hol is voltunk, nemrég, Nagymegyeren? Nagymegyeren voltunk, nem tudom, itt vannak-e a tettesek, a meghívók közül páram, de tudom, hogy itt vannak Felvidékről is. Szóval mindent összevetve, de ezt azért szerettem volna elmondani, mert lehet, hogy a legkisebb, de valóságos kis tudással rendelkezünk, és a csoda megtörténik. Mert úgy tűnik, hogy akinek azt akkor hallania kellett, például a Pécsre lejárunk jó pár éve, és egyszer csak eljött egy ilyen én korombeli úriember, ott volt az előadásom, majd azt mondta, hogy ő azért jött el, mert 84-ben nála csináltattam személyigazolványképet. 84 az nem most volt. Ugye akkor volt ott biofarmunk, és tényleg egy fiatal fiú voltam. És mondom, azért jöttél el, mert 84-ben csináltunk egy személyigazolványképet. Azt mondja, igen, mert amíg csináltam, addig beszéltél a Bhagavad Gitáról, stb. És beszereztem, és mi tényleg elköltöztünk. Soha többet nem találtalak, és ezt csak látom, hogy végre Pécsen Bhagavad Gita meg hasonló, és azt mondja, azóta is ez jár az eszemben, és nem tudhatod. Komolyan fogalmad nincs róla, hogy hány embernek segítesz azzal, és mit tudtunk mi, higgyétek el, mit tud az ember 24 évesen vagy. Még nem is voltak magyar nyelvű kiadványok igazán, csak egyszer az a, valaki ismeri a piros borítós Bhagavad Gita, az egyetlen, ami akkoriban megszületett. Úgyhogy van esetleg valami kérdés?
Más különbség van abban, hogy ez a mantra szanszkritul hangzik el, vagy magyarul?
Igen, nagyon jó kérdés. Én csak azért fordítom le, hogy filozófiailag értsük a tartalmát, de akkor beszéljünk erről a maradék időben. A mantrázásnak három aspektusa van, úgy hívják, hogy kanista, madhyama és uttama. A kanista, az, ha valaki ismeri a keresztény fogalmakat, a kanista mantrázás az azt jelenti, hogy ajakima. Hangosan, figyelmetlenül kiejtve. Tehát bemegyünk egy keresztény templomba, és akik nem komolyak, azok úgy mondják, hogy mi atyán ki vagy, de az esze teljesen más útjára. Mondja, vagy a, hogy hívják, tibeti imamalom. Tehát, hogy igazából nagyon felszínes. Ezért, amikor közeledünk a meditációhoz, például a Gayatri meditációhoz, most a többieknek is mondva, az első fázis valóban olyan, mintha ajakima lenne, hogy jó hangosan kimondjuk, igyekszünk rá odafigyelni, és a többi. Idővel, ahogy gyakorlunk, ez lehet néhány hónap, lehet néhány év, attól függ, hogy ki mennyire érti meg, hogy figyelni kell. Ha az ember elkezd összpontosítani, ugye ez a dharana, emlékeztek, a meditáció bevezető szakasz, a dzsána, a meditáció, a dharana, a koncentrálás, az összpontosítás, rájön arra, hogy ezt nem elég csak szajkúzni, hanem nagy figyelemmel, összpontosítással kéne folytatni. Az eredmény az, hogy minél jobban figyelsz, annál halkabban mondod. Ezt mindenki ki fogja próbálni. Tehát, hogyha otthon több időd van, és akár már 108-szor mond, ugye itt egységnyi időnk van arra, hogy gyakoroljuk. És az a cél, hogy hibátlanul megtanuljuk intonálni. De ha otthon valaki gyakorol, ott nincs ilyen megkötés, hogy csak 10-szer mondhatja, vagy ilyesmi. Állandóan gyakorol, és maga észre fogja venni, hogy azokban az időszakokban, amikor komolyan figyel, nem is tud hangosan beszélni, hanem az elmélyülés azt hozza el, hogy alig hallhatóan mondja, mert már belülről figyeli. Igaz? Tehát kanista azt jelenti, hogy ka, nyista, ugye a szanszkritból jön az orosz nyelv, a szláv nyelv, és azt jelenti, aki tanult oroszt, az emlékszik rá, nyista azt jelenti, hogy nincsen. Tehát kanista azt jelenti, hogy még hitetlenül vagy tapasztalatok nélkül hangosan meditálni, de legalább lefoglaljuk a beszélő szervet meg az elmét, de igazából a probléma az, hogy nem is hiszünk benne úgy, ahogy kéne, meg ennek a bizonyítéka, hogy nem tudunk figyelni úgy, ahogy kéne. Növekszik bennünk az értés, növekszik bennünk a figyelem, és a madhyama szó szerint azt jelenti, hogy közbülső síkja a mantrázásnak. Egyre halkabban mondjuk, egyre nagyobb figyelemmel. És hát a válasznak a lényegi része az uttama, hogy a tama azt jelenti, hogy sötétség, illúzió, az uttama pedig azt jelenti, hogy fölé emelkedni a sötétségnek vagy illúziónak, teljes némaság van, tökéletes csend. Rá tudtok menni arra a képre, ami az ommot ábrázolja? Közben, azon el tudom mondani, talán csak egyet kell. Addig menj, létszi, míg az omra nem érkezel. Ezután fog jönni. Annyi időnk van, hogy ezen el tudom mondani. Tehát a madhyama síkon már egészen halkan mondja, és nagyon komoly a figyelem, és az uttama, tehát a sötétség fölé emelkedett szinten igazából már semmilyen hangintonáció nincs, csak belül elmében a tudat legmélyebb szintjén hihetetlen tisztasággal ejtjük ki ezt a hangot, és ezt úgy tudjuk modellezni, hogy a tudatosságnak 3+1 dimenziója van. Amikor valaki kezdő meditál, nagyon jó kérdés, mert akkor most egy olyan témát tudunk megbeszélni, ami úgyis minden reggel szerepel. Tehát nem tudom, látjátok-e, hogy egyes, most nem hoztam a nyomkodomat, de hát, hogy itt van. Az éber tudat, szanszkrit nyelven vaisvánara, az az állapot, amikor az ember elme működése az anyagi világhoz kötött, tehát ebben a világban vagyunk. Ezt hívjuk úgy, hogy kanista mantrázás, evilági mantrázás, aminek a tünete, hogy ki kell mondanom hangosan ahhoz, hogy saját magamra tudjak figyelni. Ugye? Tehát erről van szó. Ez az om ejtésekor például az A betű. Tehát amikor az A hangzás kapcsolódik ide, némileg szimbolikusan. Elkezdünk komolyabban figyelni, jön a madhyama szint, az összevethető az álomállapottal, nevezetesen, hogy az éber anyagi világ bennünket megragadó működése csökken, valami mélyebb szinten vagyunk már, ugye az ember álmában nem beszél hangosan, hanem az egész sokkal finomabb és halkabb, mélyebb, de még jelen van az illúzió, ami azt jelenti, hogy ebben az álomszerű állapotban időnként elkalandozik a tudat, és mindig vissza kell téríteni. Tehát ezt is mondja a Bhagavad Gita-ban az Úr, hogy az embernek újra és újra vissza kell téríteni az elmét bárhová, és bármikor kalandozzon is el. Ez a legfárasztóbb korszak. Itt szokták feladni legtöbben. Őrültül megterhelő. Már megint lelépett az elme vissza. Már megint. De hát ezért például ezért nem az ürességen meditálunk, hanem egy hangzás inkarnáción, jelen esetben a Gayatri mantrán, mert sokkal könnyebb visszahozni az elmét, hogy legfeljebb kiejtem egyszer-kétszer hangosan, és akkor újra visszazárnak az érzékek. Ugye? És akkor tovább haladva az uttama szint felé, az a harmadik állapot, ugye úgy hívják, hogy mély alvás vagy pragyá, valójában a gyá az tudatot vagy tudást jelent, a pra pedig legfelsőbbet. A tudatnak ez a harmadik állapota, ami azt jelenti, hogy az anyagi világ külső színpadáról és a csittából, a tudattalamból nem szivárog át már semmi, teljesen üres és tiszta magától értetődő tudatosság van jelen, tehát ez a három tudatállapot. És a negyedikben még a mantra is megszűnik, mert föltárja magát, úgy hívják, hogy turiya, szó szerint negyedik, ahol most magunkból kiindulva ne akarjunk egyszerre túl nagyot lépni, voltak éppen föltárul a saját lelkünk. Ez az a szint, ahol nincs többé szükség mantrákra, vagy bármi, egyszerűen mi vagyunk a valóság. Tehát, hogyha remélem, hogy ez követhető volt, a meditációnk mindig ezen a három fázison megy keresztül, ébertudatosság, ajakima, keresztény nyelven hangosan, érthetően ki kell mondanunk a mantrát, hogy egyáltalán figyelni tudjunk rá. Nő a filozófiai megértés, egyre többet gyakorlunk, automatikusan lehalkulunk, mert spontán a figyelmünk, ugye? Harmadik állapot, a mantra képes teljesen kizárni a világot, az álloméletet is, meg a külső világot is. Ugye mondtuk, hogy Shiva a rendíthetetlen meditál. Maga a tiszta tudatosság van jelen, és ebben a csendben és a tisztaságban ugye a pragya, a legfelsőbbrendű tudatosság pillanatát követően tud fölmerülni a negyedik állapot, maga az önvaló. Ez követhető volt így? Még fogunk róla beszélni különben, de ez egy nagyszerű kérdés volt, jó alkalom arra, hogy egy kicsit a gyakorlással is foglalkozzunk. Érthető volt ez mindenki számára? Válaszoltam a kérdésre? Ja, igen, arra azért nem válaszoltam, mert nem. Nem, ugyanis akkor a mi atyánkot kéne mondani inkább, mert a Gayatriból mondta Krisztus. Tehát azért van az, hogy a keresztények elérik az önvalót és a szent lelket, mert amikor szorongatják Jézust pozitívan, és akkor végül azt mondja, jó, így imádkozzatok, tulajdonképpen ő lefordította a Gayatrit. Ugye csak fordított, csak a felső csakrából kezdi, mi atyán ki vagy a mennyekben, szenteltessék. Tehát ugyanúgy végigmegy a hét csakrán, csak fönt kezdi. És aki ezért van az, hogy Avijai Teréz, ahogy leírja a belső várkastélyban, pusztán azáltal azt mondja, 14 éven keresztül gyakoroltam az ajakimát, blblblblbl. Míg egyszer csak Isten átvette a szót, vagyis rájött arra, hogy rosszul csinálja. Mindig azt mondták neki, ó, nem kell külön figyelni, elég, ha csak mondod, az majd megtisztít. Egyébként Indiában is ezt mondják. Persze jó, ha figyelsz, de igazából elegendő, ha azt mondod, hogy Krisna, és ez mindent elér. Nem igaz. Valamikor igen, 10 millió születés múlva figyelmetlenül is meg lehet világosodni, vagy el lehet érni. Természetesen, aki ráér. De valójában a hatékonyság az mindig figyelmet jelent, és nincs nagyobb vezeklés annál, higgyétek el, mint figyelni. Itt is, ha kicsit melegebb van, akár nektek, akár nekem, mindenki tudja, erőfeszítés jelen lenni, nem? Nem beugrani a Tiszába, jeges kávét rendelni, alkoholmentes sörrel, vagy mit lehet még felsorolni, hanem erőltetjük, hogy azért is az ember jelen van. Tehát maga a jelenlét már vezeklés. Folyamatos. Ha csak azt eldöntöd, hogy mindig a jelenben vagy, az igazából nagyon komoly vezeklés, mert menne az elme mindenfelé. Ugye? És reálisan itt teremben ilyenkor már mondani kéne az elmének, hogy elzsibbadta. Azom is. Vajon mi lesz a vacsora? Az nem lehet, hogy még mindig van 10 perc, szóval annyi mindent. És ez a normális az elmétől, a Buddha meg azt mondja, szedd össze magad. És ugye, ez mindig egy ilyen harc. Tehát az a válasz, hogy azért nem fordíthatjuk le, mert nem elsősorban a jelentése fontos, tudnék, akkor filozófia lenne. Akkor miért nem egy verssel foglalkozunk, hanem ez egy transzcendens rezgés. Tulajdonképpen különböző világok rezgése egyidejűleg. Amikor azt mondjuk, hogy ombur, ugye a bú az a föld szanszkritül. Az ombur azt jelenti, hogy áldás a kegyelme a földi világnak. Ugye a búva az a finom fizikai sík. Ugye a szvar az a kauzális sík. Tulajdonképpen ahol a mennyei lények élnek. És utána kezdődik az igazi Gayatri, a fölött. Minden síkot végigvesz a Gayatri mantra, a csakráinkat, a teret és időt. Tehát jobban jár az ember, hogyha hagyja, hogy maga az elméje azonosuljon a meditáció tárgyával. A meditáció gyakorlatban mindig azt jelenti, hogy megszűnik a figyelő és a figyelt közötti különbség. Tehát a szamádi, azt el lehet mondani magyarul, az az állapot, amikor az elme és az értelem szilárd az önvaló megértésében. Ehhez kéne valami segítség, És ez azt jelenti, hogy a meditációban elkezdjük, hogy figyeljük a mantrát például, de amikor megvalósul a meditáció, nincs különbség többi a figyelt és a figyelő között. Ez követhető így. És a helyén egy másik dimenzióban kirobbanó extatikus pillanat van. És aki azt mondja a 9.2 a Bhagavad Gita-ban, a jógi, aki ezt tapasztalja, tudja, hogy ebben az életben ennél nagyobb örömre vagy haszonra már nem tehet szert. Olyan jelentősége van annak, hogy ő maga tapasztalta a transzcendenciát, és nem mástól hallotta, stb., hogy ez visszavonhatatlanul megváltoztatja őt, mint embert. És itt kezdődik az emberhez méltó élet. Tehát a meditáció, mantrán való meditáció, elsősorban a Gayatri, amivel most egy hétben azért realizálnék, hogy mi az, aminek a fontosságát ki tudjuk emelni, elhozhatja a komoly gyakorló számára ezt az állapotot. Úgyhogy ugyanakkor azt mondja a Vedanta Sutra, aprajánat tatrapi hidristam, ami azt jelenti, hogy a halálig, magyarázva kicsit, ismétlődő rendszerességgel kell gyakorolni a Gayatri meditációt, egészen a moksa, a felszabadulás eléréséig, miként ez az írásokban is található. Tehát nem mindenkinek egyforma a sorsa vagy a végzete, nem szabad elcsüggedni azon, hogy évek óta gyakorlunk. Mi kezdő gyerekek voltunk, és mondta a mesterünk, hogy rám néz, és azt mondja, már 4 éve föl vagyok avatva, és még nem világosodtam meg. Most, tehát hogy aranyos volt, hogy hát azt hittük, hogy 4 év, azt a 4 év komoly próbálkozás. És még mindig nincs semmi, tudod, az európai embernek 4 év az örökké valóság. És akkor hát Avijay Teréz azt mondja, egy felajánlott élet. És tényleg így van. Tehát, hogyha ilyen komoly tervünk van, hogy szeretnénk a végső célt elérni, akkor nem kevesebbről van szó, mint hogy az anyagi ént föl kell áldozni. Ezt próbálta a Krisztus megmutatni. Itt nincs mese. A kereszt az az evilági síkra feszítettség. Hogy azt mondta Sridhar Maharajunk, hajj meg, hogy élhess. Ez Krisztus tanítása, hogy föl kell áldozni az anyagi embert valamilyen formában. És ez az áldozat, ez mindig a feszült figyelem. Az, hogy nem engeded, hogy visszazökkentsen az anyagi világ forgatagába. Ez küzdelem. Ugye javából. Más kérdés esetleg?
A kósákkal kapcsolatban szerettem volna kérdezni, hogy az ánanda maja kósa is a majához tartozik?
Igen. Tudod miért? Mert az utolsó olyan pillanat, amikor még van jelen az anyagi egóból. Érthető ez? Hát hiszen az anyagi egó pillantja meg az örökké való ént, és ennek az extázisáról van szó. Ezért oda kell tenni, hogy még mája, mert még él. Majd a következő pillanatban, ugye ezt aszampragyát a szamádinak hívják, majd Patanjali kapcsán beszélünk róla, mag nélküli, amikor ez megtörténik, már nincs visszaút többi. Tehát már nem lehet többi ánandamaja kósának nevezni, mert a lélek magába olvasztotta az egót. Nincs többé anyagi értelemben szuverén identitás. Tehát onnantól kezdve csak a szamádi létezik. Magának a léleknek a derűje boldogság, amit szacsitana. Néha egybe is írják emiatt, hogy szacsitánanda van. Tehát szokták külön is, de az még azt jelenti, hogy csak kóstolgatjuk a témát. De valójában a megvilágosodott lélek a szacsitánanda egyben. Öröklét, tudatosság és boldogság, ott már nincs mája. Mondtam így. Tehát azért ánandamaja kósa, mert az az utolsó pillantása az evilági egónak. Tehát valójában ez az igazság? Igen, és azzal, mint a hóember nyáron. Nincs rá többé szükség. Valójában nem pusztul el teljesen, úgy hívják, hogy az ego árnyéka megmarad, mert a léleknek szüksége van rá annyiban, hogy mozgatni tudja a testet. Tehát egy Krisztusnak nincsen karmája, vagy egója, vagy egy Buddhának, vagy Krisnának, de úgy hívjuk, hogy az ego árnyéka jelen kell, hogy legyen, mert valamivel üzemeltetnie kell az érzékeket, meg az egész rendszert. Úgy hívják, hogy csajá ezt az árnyékot.
Az egyik az, hogy végül is a kósákat a lélek érzékeli, vagy a manasz érzékeli, vagy a buddhi érzékeli, vagy mi érzékeli a kósákat? Vagy a kérdés nem logikus?
Nem, az ember érzékeli magát valamelyik kósának. A lélekek közben megfigyelő és tétlen. Uh-huh. Tehát a lélek sohasem azonosul az illúzióval. Uh-huh. Nem kerül illúzióba, és nem gondolja magát. Az ego, érted? Uh-huh. Az emberi ego, az ahamkár gondolja magát valamelyik kósának. Uh-huh.
Értem, és ehhez kapcsolódik, illetve az Évi kérdéséhez is kapcsolódik az én kérdésem, és szintén az Ánandamaja kósával szerettem volna kérdezni. Az Ánandamaja kósa, illetve a Kundalini Saktinak az összefüggés rendszeréről, mégpedig, hogyha a Kundalini Sakti ugye a lélek fényeként definiálhatjuk, és ahogy fejlődünk a spirituális úton, úgy halad fölfele a csakrákon keresztül. Már most végül is ugyanazokat a definíciókat használjuk, amikor megvilágosodunk, mint amikor elérjük az Ánandamaja kósát, tehát megtapasztaljuk az Ánandamaja kósát. Tehát, hogy így a kettőnek, tehát mind a kettőt külön-külön értem, de nem tudom összehozni, és ezt szeretném, hogy most sikerüljön.
A tudatosságnak a természetes szállító eszköze az energia. Tehát a tudatnak mindig van saktia, energiája vagy életereje. Tehát van, aki például kifejezetten tantra jogát gyakorol. De el kell mondani mindenki nyugalmára, hogy aki szellemileg, tehát a spiritualitásban fejlődik, az automatikusan fokozza ezt a kundalini sakti érzékelést vagy életenergiát saját magában. Tehát energia nélkül lehetetlen volna magasabb dimenzióba lépni. Ez kicsit olyan, mint az űrhajó, amikor le kell győzze a Föld gravitációját. Tehát minden egyes átlépésnél vagy fejlődésnél egy kósa tekintetében a megtisztult tudat jutalma a többletenergia. A többletenergia viszont lehetővé tesz, hogy a tudat átfúrja magát megint egy gócponton. Ezeket Grand Hicknak hívják. Ez a fő három akadály, egyben lehetőség is. A hét kisebb, az pedig a hét csakra a rendszeren belül. De ahogy tisztul a tudat, úgy tapasztaljuk azt, hogy rendelkezésre áll az életerő, ami lehetővé teszi, hogy áttörjünk ezeken a dolgok. Szó szerint áttörjünk rajta. Ahhoz, hogy szét tudjunk tekinteni egy... Nagyon sokszor nincs éles határ. Tehát például lehet, hogy valaki már egy emelkedettebb tudatsíkon él, és nem is tudja. A kívülálló érzékelheti a nyugalmát, a szeretetét, a békességét, egy csomó klassz dolgot. És akkor ilyenkor mondják nekünk, biztos volt már ilyen, hogy úgy megváltoztál, meg gyere, ígyünk meg egy sör. Addig azt se tudta, hogy létezel vagy valami, de a kívülálló is érzékeli, hogy ez nem ugyanaz az ember. Úgyhogy ismerős a formája, de addig nem volt benne semmi érdekes. És ez így teljesen, egészen átformál bennünket. De hogy mindenkinek nyilvánvalóvá tegyük, az energia növekedése és apája az mindig a tudatot követi. Ha rossz a tudat, annak a következménye az energia zuhanása, akár a betegségig. Épp az ellenkezője a jó a tudat, akkor nő az energia és az egészség is. Tehát egy nagyon elesett helyzetből is, erről beszél, mentális, fizikai vagy egészségileg elesett helyzetből is hihetetlen módon ki lehet jönni, hogyha nagyon jó a tudat. Ugye volt olyan mester, aki annyira beteg volt, hogy már énekeltek az erkélye alatt, hogy eltávozóban van. De közben olyan sokan sírtak ott a kertbe, hogy maradjon még, hogy mindenki döbbenetére kiszállt az ágyból, kiment az erkélyre, és azt mondta, hogy jó, egy évet még maradok, csak hagyjátok abba. Megdöbbentő volt. És ilyen dinnyén, meg dinnyeleven élt. Tehát teljesen ilyen abszolút vénséges vén testben, és ahogy mondta, egy évet még maradt. Meg tudta tenni, hogy valahogy összetartotta ezt a rendet. Tehát ezt ugyan mivel? Tehát ezek a közelmúltban lejátszódott történetek. Úgyhogy a testvéremnek soha nem ugyanaz volt a gurunk, egyet leszámítva. Ez elvi kérdés, hogy testvérek között egy kis különbség legyen. És a testvérem mestere Puri Maharajnak hívták, 103 éves korában távozott el. Úgy, hogy este szólt, hogy holnap 11-kor eltávozom. Az egészen fél. Tartott még egy leckét, reggel egy kicsit még megbuksizta a csapat fejét, azt mondta, hogy ezt a testet lehetetlen már egybe tartani. Akkor elköszönt és eltávozott. Egészen félelmetes. Tehát mást jelent a halál meg az egész, és ez mind az energia tulajdonképpen. Ugye egy krisztusi lény esetében, ha tovább visszük, még a szétroncsolt testét is reparálta, hiszen többen látták. Mondhatnánk azt, hogy persze, de asztrál teste volt, de nem igaz, mert a Tamás annyira nem hitt el, hogy mi van, hogy tudjuk, hogy belenyúlt a sebébe. Tehát ebből tudjuk, hogy ő arra is figyelt, hogyha egyszer azt mondtam, hogy akármikor fölveszem, meg leteszem, akkor azt mondtam is. És ugye, mert magyarázhatnánk ezoterikus értelemben, hogy persze hát a mennyei gyönyör testében vagy fénytestében engedte, hogy megpillantsák. De emlékszünk a történetre, hogy a Tamásnak ez kevés volt. És csak amikor ténylegesen belenyúlhatott a sebbe, akkor nyugodott meg, hogy ő van. Tehát a fizikai testét tudta működtetni, úgyhogy az valójában alkalmatlan volt az életre. Nagyon. Vagy Sánkeracsárja édes története, azt tudjátok, hogy az történt vele, hogy egy nő legyőzte filozófiai versenyben, vetélkedésben, mert azt mondta neki, hogy beszéljünk a szerelemről. Csak hogy Sánkeracsárja 8 éves korában világosodott meg, így aztán némileg kimaradtak neki ezek a tapasztalatok. Így egyszerűen meg volt döbbenve, vagy nem tud hozzászólni a témához. És érzékelte, hogy a szomszéd király udvarban meghaldoklik egy herceg, aki el is hagyta a testét, mindenki sírott a halálos ágy körül, és hát az üresen maradt testbe gyorsan beköltözött, egy gyönyörű fiatal férfi, aki valamiben meghalt, és egy évet vidáman eltöltött még a boldog királyi udvarban. Nem mondom el a részletek. Ugye akkoriban egy hercegnek... Igen. Szóval mindent megtanult, amit csak lehet, majd az udvar döbbenetére újra ott volt, ahol test, mint ami se történt volna. Az ő testére meg közben vigyáztak egy barlangban a tanítványai. Visszatért, na hol az a nő? Elé hozták, és megnyerte a vitát. Hogy aztán ez legenda vagy valóság, azt ugye, hogy mondja, aki nem hiszi, az járjon utána. De félretérve a viccet, a léleknek hihetetlen erői vannak. És ez mindig a rendelkezésünkre áll, ha tiszta vagy tisztul a tudat. Azt is mondhatnánk, hogy az életünk első kegyelme a többletenergia, és ezért is mondanánk, hogy érettebb korunkra halogassuk a cölibátust, mert minden síkon hat, legyünk felnőttek ebben. Ugye most nincsenek itt kiskorúak, remélem, de ténylegesen arról is szó van, hogy vigyázat, a vágyak is nőnek vele. El is magyarázzák az írások, hogy úgy fogd fel, hogy az eső az óceánt is öntözi. Abszurd. Miért kell a vízbe vizet hinteni? És nagyon vigyázni kell, mert az energia mindent feltölt. Nem csak a lelki rendszereket, hanem az anyagit is. Ezért van az, hogy néhány mester úgy megdolgoztatja a fiúkat, hogy 4 kézláb mennek el este az ágyig. Hogy az a biztos. Ugye, mert ha halálfáradt, akkor nem jut eszébe a többletenergiával valamit csinálni. Tehát nagyon-nagyon résen kell lenni, mert nem erkölcstelenek lettünk, gyakorolja az ember a lelki kultúrát, és azt vesz észre, hogy egy valami nem változik. És nagyon el lehet keseredni, hogy mi történik. Hát éppen azért próbálkozik az ember, hogy szelídítse ezeket az érzéki dolgokat, és közben az energia mindenhova eljut. Úgyhogy a javaslatunk, hogy legjobb a fiatalság megtalálja a lelkitársát. És akkor az energia meg van szelídítve. Parancsolj!
Egy gyakorlati jellegű kérdés, ha valaki elkezdi a mantrás folyamatát japa láncon, beszerez egy valamilyen japa láncot, hegyi kristály vagy tulaszinfa. Kell ezzel valamit csinálni, mielőtt elkezdi a folyamatot, vagy lehet rögtön használni, ahogy...
Alapvetően a sikerhez az fontos, hogy egy tapasztaltabb erre lelkesítsen bennünket. Tehát, hogy nem, nyíltan szóvá tesszük, hogy ezt gyakoroljátok. Van erről tapasztalatunk, átadták nekünk is a módszert, tehát biztos, hogy jót fog tenni. A felső szinten pedig, ha az ember megerősödik, akkor jó, ha elér odáig, hogy kap egy hiteles beavatást magába a folyamatba. Tehát több korszakunk van az érdeklődő, úgy szoktuk hívni, van az avatott tanítvány, és van a megvilágosodásra érett jelölt. Tehát mind a három szinten másként viselkedik a tanító. Tehát az lehetetlenség, hogy mindenki ugyanazt az intenzitást kapja meg a gurutól, hiszen bármennyire is energia bőségben van elvileg, lehetetlenség. Tehát egyszerűen nem oldható meg. Tehát ezért ilyen koncentrikus körökben felfogva más intenzitást kap a guruból az, aki érdeklődik és közeledik, de használhatja a mantrát. Pont azáltal fog tovább lépni. Azt majd a mesteri energia, az nem biztos, hogy mindig ugyanaz a személy egyébként. Azt az a megfelelő időben érzékelni fogja, hogy valaki avatásra érett jelölt. És hát ezután kezdődik még egy korszak, amikor a tanítónak feltűnik, hogy valaki kimagaslik a mezőnyből, mert komoly vágya van arra, hogy be is fejezze a folyamatot, és az éri el, hogy külön foglalkoznak vele. Nem tudom, hogy érthetően mondtam el. És ez ebben mindig támogatónk a mantrázás. Tehát Kanista Adhikári azt jelenti, hogy általánosságban foglalkoztatja a dolog, de nem vált a mindennapok meghatározó részévé. Madhyama Adhikári azt jelenti, hogy felavatása érett jelölt, akinek igenis komoly koncepció, hogy gyakoroljon. És ugye az utolsó fázisban maga a tanár, aki amúgy is köteles megkeresni az utódát, ugye az a szabály, hogy mielőtt elhagyja a testét, meg kell találni a tanítványok között azt, aki nem hagyja elveszni a módszert. Ugye? Tehát a guru szidantáját, végkövetkeztetését meg kell tanulni, továbbadni is. És így ez váltja ki azt a személyességet, hogy ha nyíltan beszélünk, hogy valakivel elkezdenek úgy foglalkozni, hogy az nagyobb tempóban fejlődhessen. Mindig látja, tehát akármit csinálunk, mindig látja a felsőbb szint, hogy minket ez mennyire érdekel. Tehát lehetetlen megtéveszteni. Ha meg lehet, akkor nem azzal találkoztunk. Lehetetlen. Ez olyan dolog, mint amikor egyest kaptunk számtanból másodikba, és tudjuk, hogy anyánk letépi a fülünket, és ezért azt nézzük, hogy is ír alá. Érted? Ezt egyszer próbálod meg, mert 8 évesen nem fog sikerülni. Ugye? Egyszer lebuksz a zsuliba, aztán otthon, és mind a két füled letépik. Hát ezt többet nem akarod. Tehát egy gyerek nem hiszi el, hogy hiába. Az igazi szülő csak nevet rajta, persze komoly, hogy ne legyen több ilyen, meg honnan vette a bátorságot. De maga az elképzelni, hogy azt gondolja a gyerek, hogy simán tud egy olyan aláírást produkálni. Tehát fel sem merült benne, hogy koránál fogva lehetetlen. És azt kell látni a spiritualitásban, hogy nem lehet kicselezni. Egyszerűen lehetetlen. Különben nem arról beszélünk. Úgyhogy így működik. Tehát a vágy intenzitása elhozza a törődés intenzitását. Sok 93-ban eltávozott az egyik tanárom, és hát két kisgyerek apjaként ott magamba szakadva a 30-as éveim elején, mondom, hogyan is folytassam. És egyszer csak a barátja volt mesteremnek Kalkuttából telefonált, hogy ő Magyarországra tart. Nem állítom, hogy pont én miattam, de már most magyarul mondom, már a reptéren megölelt, és azt mondta Attila, nekem sokkal nagyobb öröm újjáépíteni egy romos templomot, mint építeni egy újat. Van úgy, hogy a nagyapák veszik át az elhalt apák nevelői szerepét. Tudnék, a mesterem fiatalabb volt, mint aki Indiából jött. És hát hallotta, érzékelte, hogy mi történt, fogta magát, eljött, és azt mondta, nem vagy többi árva. Nem félelmetes. Teljesen meg voltam döbbenve. Tulajdonképpen egy pillanatig nem voltam egyedül. Nagyon érdekes. És hát ekkor tanultam meg, hogy ha az ember tényleg erre vágyik, vélhetően, akkor nincs távolság, meg nincs magány. Tehát, hogyha ezt szeretnénk, akkor lehetetlen, hogy ne érkezzen meg a segítség az életünkben. Tehát csak annyit kell tenni, hogy minden mást elhárítunk. Azt mondja a Bhagavad Gita, 1000 emberből egyet érdekel a lelki kultúra. 1000 érdeklődőből egy az, aki elkezdi a gyakorlást. 1000 gyakorlóból egy világosodik meg, és 1000 megvilágosodottból egy érti, hogy kicsoda az Isten. Tehát úgy tűnik, hogy még utána is van valami. Hogy ez... Ugye ez a Manusjánam Szahaszrésu. Nagyon izgalmas, nagyon különleges vers. Jó, én még tudnék mit mondani, de akkor köszönöm szépen a figyelmeteket.